szolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt 6 és fél perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, hogy mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, hogyha velünk tartanak. Először is sokan hallottak már az ADHD-ról, de kevesen értik igazán, hogy mit is jelent a mindennapokban ezzel együtt élni. Nagyszülőként, szülőként pedig gyakran tanácstalanok vagyunk, hogyan segítsünk, hogyan értsük meg a gyereket, vagy a felnőttet, aki másként működik.
Vannak olyan működéseim, amiket nem tudok úrra lenni, ilyen például a késések, határidők, elhalasztása, ebből természetesen költségek és egyéb hátrányok következnek. Azt szokták mondani, és ezzel egyet is értek, hogy alapvetően egy időérzékelési problémaként is felfogható az ADHD.
Ezzel a témával kezdünk, aztán már rég elmúlt az az idő, amikor kizárólag az állatok miatt látogattunk el egy állatkertbe, ma már a korszerű állatkert kulturális és oktatási központ is, vagyis egyfajta találkozóhely.
Ezeknek az állatoknak állatorvosi vizsgálaton is túl kell esniük időközönként, így ezeket az állatokat hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy jön az állatorvos, megvizsgálja őket, ami megfogással, nyomkodással jár. Szeretnénk, hogyha ezek az állatok nem stresszelnének a vizsgálatok közben, hanem ez rész legyen a napi rutinjuknak, és minden zökkenőmentesen menjen, így biztonságban lesz az állat is, és az állatorvos is.
Fél tíztől ezzel a témával folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket, fontos, hogy Viberen is. Tehát akkor az ADHD. Azt hiszem, hogy kevesen értik igazán, hogy mit is jelent ADHD-val együtt élni. Ez sok családot érint, akár kimondva, akár pedig kimondatlanul, tehát úgy, hogy tudnak róla, és úgy is, hogy nem tudnak róla. Nagyszülőként, szülőként pedig nagyon gyakran, nagyon-nagyon tanácstalanok vagyunk. Hogyan segítsünk, hogyan értsük meg a gyereket, aki másként működik. Gergő Judit riportjában most a következő percekben olyan felnőtt ADHD-st hallhatnak, akinek nem csak önmagát kellett megtanítani arra, hogy alkalmazkodjon, hanem másokat is meg kellett tanítania arra, hogy miként viszonyuljanak hozzá és az állapotához.
Dávid 35 éves és diagnosztizált ADHD-s. Mikor derült ez ki és milyen tünetekből?
Korábban depresszió és szorongásos zavarok miatt jártam terápiára. Nem igazán éreztem egyébként, hogy sikerült ezeket megoldani. És 2019 nyarán történt, hogy valójában a házi munka közben egy háttérben ment egy előadás. Dr. Csiki Miklós beszélt benne egyébként, és akkor szinte egy pillanatban lesokkolt az, ahogy hallottam azt az egyezést, ahogy leírta a doktor úr a tipikus ADHD-sok életútját, illetve a saját életembe, ahogy belegondoltam. Azt is megértettem, hogy vajon miért lehetett az, hogy ezek a korábbi terápiák kevésbé voltak sikeresek, ezek után pedig elmentem a kivizsgálásra, ez egy viszonylag hosszú folyamat, ez pedig megerősítette a gyanút, és így diagnosztizálásra is kerültem.
Mik azok a tünetek, amiket ön felismert ebben az előadásban?
Általános iskolában például jó tanuló voltam, nem voltam ilyen túlmozgásos sem, ezért alapvetően erre soha nem gondoltam, de aztán megtudtam, hogy ezek a tünetek nem mindig jelentkeznek, és időnként az ADHD csak később fiatal, vagy esetleg fiatal felnőtt korban válik valójában igazán láthatóvá, amikor egyre több dolog jön az ember életébe, iskola, aztán magánélet, munka, egyre több mindent kell kézbe tartani, és akkor viszont már nem képes ezt olyan szinten végezni egy ADHD-s, mint az úgynevezett neurotipikus emberek. Amiken főleg észrevettem így magamon, hogy vannak olyan működéseim, amiken nem tudok úrrá lenni, nem tudom őket megoldani, ilyen például a késések, határidők, elhalasztása, ebből természetesen költségek és egyéb hátrányok következnek. Azt szokták mondani, és ezzel egyet is értek, hogy alapvetően egy időérzékelési problémaként is felfogható az ADHD, ez ugye megjelenhet még abban is, hogy elfelejtünk dolgokat gyakrabban, főleg a rövid távú memória az, amin ezt így érzékeljük, hogy nem tudjuk, hogy 2 perccel ezelőtt hova tettünk valamit. Azt éreztem, hogy sok feladatot képes vagyok elvégezni, de valahogy ezek sokszor nem sikerültek, nem tudtam úgy rá koncentrálni, nagyon elterlődött a figyelmem, bármi történt körülöttem, és éreztem azt, hogy jobban elterlődök, mint mások, és akkor próbáltam ezt koffeinnel, egyéb stimulánsokkal javítani, ez valamelyest segített, de igazából nem értettem pontosan, hogy mi történik velem. Nagyon fontos az érzelmek szerepe is a felnőtt ADHD-sok esetében, ami gyakran előfordul, hogy érzékenyebbek, kifejezetten a kritikára például érzékenyebbek szoktak lenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudnak fogadni kritikát, de nagyon tudja őket demotiválni.
Mennyiben jelentettek ezek a tünetek hátrányt, akár a munkában, akár a magánéletben?
Bár nagyon jó tanuló voltam általános iskolában, még versenyekre is jártam, de valahogy ez a röppája nem folytatódott, és egyfajta ilyen romlás indult meg, és aztán az egyetemen ez tovább folytatódott. Tipikusan ez az utolsó időpontos, utolsó éjszakás készülés, tehát az ember úgy érzi, hogy mintha nem tudna tanulni ezekből az esetekből, hiszen alapvetően arra számíthatnánk, hogy egy késés vagy egy sikertelenség után átértékeljük, és akkor ezzel megpróbálunk változtatni. Ezek az erőfeszítések, illetve elhatározások ugyanúgy megvannak, de valamiért az ember mégse képes ezeket meglépni, vagy igazán változást elérni. Az ember azt érzi, hogy van egy potenciál benne, vannak bizonyos képességei, vannak vágyai, tervei, de valahogy nem sikerül ezeket összerakni, nem tudja a céljait elérni, mindenféle szorongások jelennek meg benne.
Az, hogy most ennek az állapotnak neve lett, hogy tudatosult önben, hogy ADHD, ez miben segít?
Annyiban segített nekem, hogy egyrészt megértettem azt, hogy ez nem egy egyedi dolog, ami csak a világon velem történik, hanem ez egy olyan állapot, ami másokkal is megtörténik, és azt hiszem a legnagyobb pozitív hatása ennek az, hogy megértettem a helyzetet, és így úgy éreztem, hogy valamiféle kontrollt is akkor valószínűleg fogok tudni gyakorolni.
Megértettem a helyzetet, és valamilyen kontrollt is akkor talán tudok gyakorolni. Na, hát ebben a dologban, a helyzet megértésében szeretnénk önöknek most segíteni. Ugye az ADHD-ról sokszor eléggé leegyszerűsítve beszélünk, és a valóság biztosan árnyaltabb, mint szinte minden az életben lévő dologgal kapcsolatban. Van itt egy regény a kezemben, Figyelek rád, ez a címe. Darvas Petra írta, illetve hát az írói név ez, hogy Darvas Petra, de Dudás Petra, a író szerkesztő itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok ennek!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát, itt fiatal szereplők vannak ebben a regényben, azt mondja, a figyelemzavaros és utálja a matekot, a fiú, laza, piercinges srác, ADHD, amiatt egyre nehezebben találja a helyét, és van egy lány, aki matek tagozatos, ugye ellentétben a fiú valaki utálja a matekot, és figyelemre vágyik, okos, vagány lány, de mostanában semmi nem jön össze neki. A céljuk más, de talán ugyanarra van szükségük. Mire van szükségük?
Hát elsősorban figyelemre, megértésre, és ugye a cím ezért is Figyelek rád, mert egyrészt utal erre az igényre, hogy minden fiatalnak, minden gyereknek, tehát minden embernek szüksége van értő figyelemre, illetve hát utal egyfelől erre a figyelemzavarra, amiről ugye eddig is beszélt az előbb.
Na most az a helyzet, hogy itt van egy könyv, ami az ADHD-sekről szól, a főhőse legalábbis az. Mennyire valós tapasztalatokra támaszkodott? Tehát nyilván nem véletlenül valaki pont erről a témáról könyvet.
Hát abszolút valós. Ugye én is ADHD-s vagyok, diagnosztizált ADHD-s.
Mióta?
Néhány éve kaptam diagnózist, felnőtt korban kaptam, így van, de hogy gyerekkorban is jelentkeztek problémák.
Csak akkor még nem volt diagnózis, nem volt igényre, tehát ennyiben nagyon változott a dolog, hogy most sokkal jobban figyel rá a társadalom már gyerekkorban.
Igen, fejlődött is a diagnosztika, illetve egyre több dolgot tudunk róla, ahogyan az információk is gyorsabban eljutnak az emberekhez. És én dolgoztam ADHD-s gyerekekkel, végzettségem szerint alsós tanító vagyok, és dolgoztam is iskolában.
Tehát ADHD-s volt, és alsós tanítóként végzett.
Igen.
De azért ez azt jelzi, hogy hát itt azért nagyon sok pálya nyitott az ADHD-sok számára, tehát itt nem kell zárt rendszerről beszélnünk, és azt gondolni, hogy na hát, itt egy tragédia történt. Milyen erényei voltak annak, hogy ADHD-s?
A többféle nézőpont, illetve a kreativitás, amit ugye nem csak művészi értelemben használunk, hanem egy problémára való rálátásnak a mikéntje, a kreativitás, és akkor ebben azt gondolom, hogy mindig kiemelkedő voltam, hogy megtaláltam minden helyzetben a lehetséges más utakat, és akkor ez például pedagógiában nagyon hasznos volt, hogy különféle módokon tudtam közelíteni a gyerekekhez, módszertanhoz, de volt több szakma, amiben belekezdtem, vagy tanultam, vagy amiben dolgoztam, és minden ilyen munka körülményben ez segített nekem, hogy más utakról is meg tudom közelíteni a témát, mint csak egy oldalról.
Akkor, amikor tanítóként végzett és dolgozott ADHD-s gyerekekkel is, akkor nem tudta magáról, hogy ADHD-s?
Sejtettem. De ez 10 éve volt, és akkoriban még nem nagyon volt felnőtt diagnosztika elérhető, meg hát ugye jó ADHD-sként én halasztottam is elég sokáig ezt a folyamatot, mire azt mondtam, hogy jó, akkor most már kéne egy diagnózis.
Diagnózis. De azért sejtettem. Kérdezik közben a hallgatóink, hogy tudják egyáltalán megállapítani, ha valaki ADHD-s?
Ez nagyon jó kérdés, mert ugye egyre több ilyen kérdés merül fel, hogy hol lehet diagnózist kapni. Ugye én magánúton voltam, mert egyébként, hogyha ezt ugye az állami szférában szeretné az ember az állami egészségügyben, akkor nagyon hosszú a várólista, mert kevés helyen elérhető.
Ja, felnőttként ez különösen problémás, mert ugye egyébként a gyerekek, igen, számára rendelkezésre áll a pedagógiai szakszolgálati rendszer, és ott viszonylag, hát nem annyira nagyon gyorsan, nem egyik napról a másikra, azért egy-két hónap alatt ez a dolog megoldódik.
Így van, de felnőtteknél nagyon hosszú a várólista, és akkor ugyanez elérhető nyilván magánúton. Én egy több alkalmas vizsgálatsorozatom voltam, és tehát ezt általában ugye pszichiáter diagnosztizálja, illetve klinikai szakpszichológus és pszichiáter együttesen. Tehát, hogy ez egy komplex vizsgálat folyamat.
Miért fontos önnek, hogy ezt megcsinálja? Mert iskolában ugye úgy van, hogy az ember kap akkor könnyítéseket, matekból, szövegértésből több időt és egyebek, felvételinél szintén, de felnőtt korban ez miért fontos? Szembesülés? Vagy jobban ismerjük magunkat ezért? Vagy van valami mások is?
De egyrészt az ember agya úgy működik, hogy mindennek nevet akar adni, mert aminek nincs neve, attól félünk. Azt nem ismerjük. Illetve ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk, ahhoz ugye tudnunk kell, hogy mivel állunk szemben. Illetve a másik az, hogy egyfajta megnyugvás is volt, hogy akkor igen, tehát hogy tényleg ez volt a probléma gyökere, akkor ezen most lehet dolgozni visszamenőleg is. Meg az, amikor azt érzi az ember, hogy most van egy keretrendszer, amiben én is oké vagyok. És ez nagyon sokat számít. Mert egyébként úgy érzi magát egy ADHD-s a közösségben, mint egy kis puzzle darabka, akit megpróbálnak benne gyömöszkölni oda, ahova egyébként nem való. És akkor ugye, hát ezt úgy tudnám így leírni, hogy ő minden oldalról sérül, de a környezete is, mert ahova be akarod tuszakolni, azok is sérülnek. Tehát ez, és így jó, hogy akkor így tudom, hogy nem én vagyok a probléma oka, hanem egy keretrendszerről beszélünk, egy működési módról, ami másokat is érint.
Ide mindjárt visszatérünk, tehát környezet és puzzle darabkák, de mondott közben valami olyant, hogy elkezdtem vele dolgozni visszamenőleg is. Hát egy jezsuita szerzetestől őrzök egy gyönyörű mondatot, hogy sosem késő, hogy boldog gyermekkorod legyen, de hogy dolgozhatunk azzal, hogy megváltoztassuk egy kicsit a múltunkat, és azzal a jelenünket is. Ön hogy dolgozott ezzel? Tehát mi ez a visszamenőleges hatály?
Hát ott van a kezében a Figyelek rád, ez az
igen,
egyik.
Igen, itt a könyv.
Szerintem bármilyen alkotói folyamat, önkifejezés az nagyon sokat számít. Sokat vettem a saját gyerekkoromból, illetve megpróbáltam úgy ábrázolni a szülői hozzáállást és a tanári hozzáállást, ahogyan én azt gondolom, hogy egy ADHD-snak ez jó lehet. És pontosan ezért építettem bele ezt így a regénybe, és nagyon sokat segített azon, hogy...
Tehát megértő tanárok és megértő szülők, igen, vannak benne, mert egy ADHD-snak ez a jó.
Igen, mert ez rendszer szintű probléma, ugye, ahol egy ADHD-s gyerek van a családban, ott ugye mindenkinek érintettsége van ebben a témában, tehát mindenkinek rajta kell ezen dolgozni.
Jó, akkor nézzük meg a környezetet, amely sérülhet, meg a gyermeket, vagy éppen felnőttet, amely sérülhet, meg ezt a puzzle darabot, ami nem fér bele. Mi az, ami a környezettől a legfontosabb ilyenkor? Ugye mondta persze, hogy a figyelem, az értő figyelem, de hát hogy tudunk értők lenni a figyelemhez? Türelem is kell, a türelemhez az kell, hogy azért tudjuk, hogy hát itt valami olyan dolog van, amit ő nem akar, hanem hát így működik.
Hát ugye egyrészt ebben is jó a diagnózis, hogy akkor tudjuk, hogy akkor mivel állunk szemben, és tehát hogy szerintem az, hogyha a gyerek rendben van, most akkor beszéljünk arról, hogy egy gyerek van a családban, akkor nyilván a családi élet is jól van, ha ő jól van. Ha ő rosszul van, akkor ez visszafele is, és ugyanígy fordítva, tehát ezek egymástól függnek. És hogyha megpróbáljuk megtanítani neki azt, hogy ő hogyan alkalmazkodjon, hiszen meg kell tanulni alkalmazkodni a világba, de ezt példamutatással tudjuk. Úgy, hogyha mi is alkalmazkodunk az ő igényeihez. És hogyha például megpróbáljuk a környezetet olyanná alakítani, ami neki komfortos. Tehát, hogyha például, ez az idővakság, amiről a fiatalember beszélt, ha erről ez probléma a gyereknél, akkor erre kell reagálni, és mondjuk olyan eszközöket bevetni, hogy ami mindig az időhöz hozzá kapcsolódik.
Jó, akkor folytassuk innen beszélgetést, de most hallgassunk bele Gergó Judit beszélgetésébe. Ha már említette a fiatalembert, akkor hallgassuk meg újra.
Segítség, hogyha a közvetlen környezet tudja ezt, hogy ön ADHD-s, és akkor azt mondja, hogy jó, oké, tudom, hogy ez a tünet amiatt van, türelmesebb vagyok. Ez működőképes?
Alapvetően ez működőképes. Létezik az a dolog is, hogy adott esetben családtagoknak is egyfajta edukációt, vagy egyfajta tanácsadást adnak. Pontosan, hogy családban, illetve a szociális környezetben ezt lehessen kezelni, hiszen ez az állapot kihat nyilván a szeretteinkre, barátainkra, munkatársainkra. Ha az ember ismeri, hogy mi történik vele, a munkáltatója, a kollégái, a környezete ismeri, hogy ez mi, akkor tudja optimalizálni, segíteni a környezeti tényezőkkel az érintettet, és egyébként ez egy nagyon jó együttműködésé tud alakulni, hogy valóban segítség tud lenni az, hogyha egyrészt tudják, hogy milyen problémáról van szó, és esetleg azt is megbeszéljük, hogy mivel is tudnak segíteni. Mondok egy konkrét példát, van olyan barátom, akivel ezt megbeszéltem, és megkértem, hogy mondjuk találkozó előtt, vagy valamilyen esemény előtt legyen szíves emlékeztesse, vagy hívjon fel egy órával előbb, és akkor az segít nekem abban, hogy valóban időben elinduljak, ne felejtsem el. És néha egyébként ezek ilyen vicces szituációkat eredményeznek, és én szeretem is humorral kezelni, ez is segít rajta. Megbeszélni egy technikát, vagy egy stratégiát, amivel mindenki elégedett tud lenni, amivel változást lehet valóban elérni. Illetve a pozitív visszajelzések viszont nagyon-nagyon meg tudják motiválni ezeket az embereket. És azt hiszem, hogyha ezt tapasztalja egy családtag, vagy egy barát, akkor megérti, hogy hogyan tud jól együttműködni egy ilyen emberrel.
Búlogatott közben.
Igen.
Hozzá tudnék tenni valamit?
Hát ezzel nagyon együtt tudok érezni. Az időmenedzselés az nálam is probléma. De egyébként érdekes, hogy ugye nagyon függ nemtől és kortól is az ADHD megjelenési formája, és nekem nőként sokkal kevésbé a figyelemtartása problémám, vagy én nagyon jól tudok a figyelmemmel bánni, jól tudok fókuszálni arra, ami érdekel, vagy amivel éppen foglalkoznom kell, de hogy inkább az érzelem szabályozási nehézségek azok, amik nálam megjelennek, vagy végrehajtó funkciókkal való probléma, és kevésbé az idővel kapcsolatos menedzselés. Ez egyébként, ha beszélgetek más ADHD-sokkal, leginkább a férfiaktól szoktam hallani az idővel kapcsolatos problémát.
Kérdezi közben a hallgatóink, hogy mit is jelent ez a rövidítés, az ADHD, és ugye ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, csak angolul.
Igen.
Ennek a rövidítése, tehát figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, ezt érdemes megjegyezni, az ADHD az tulajdonképpen ezt jelenti. Mi az, amit úgy gondol, hogy a legjobban tud tanácsként adni most? Nagyszülők, szülők hallgatnak bennünket valószínűleg elsősorban nekik. Nagyszülő megérkezik egy unoka a családba, aki ADHD-s, és a nagyszülőnek, hát akkor, amikor ő felnőtt, hát abból az időből fogalma nincsen arról, hogy mi ez.
Én azt javaslom, hogy beszélgessenek, illetve állítsanak föl, és lehet, hogy ez furcsa hangzik, hogy szabályokat, olyan együttesen meghozott szabályrendszert, amit ugye a gyerek el tud sajátítani, esetleg amit ő saját maga fogalmaz meg. Nagyon sokat segíthet az, hogy az autistáknál használják az ilyen képi folyamatábrákat, hogy mikor, miután, mit. Abszolút nagyon igen. Hasznos. Az iskolában használtuk az ADHD-s gyerekeknél is. Elképesztő, hogy mennyire szerették ezt kezelni, fölrakni, megtervezni a napot, leszedni. Nekik is rengeteget. Mind a kettő neurodiverzitás, ugye egy eltérő idegrendszeri működési forma. Tehát ugye nagyon sok közös vonás van az autizmus és az ADHD között. De hogy ugye tényleg ez a tanácsom, hogy mindent előre beszéljenek meg, hogy hova fogunk menni, mi lesz a nap, tervezzék meg. Nyilván nem a gyerek fogja eldönteni, hogy mondjuk elmegy-e iskolába, de azt eldöntheti, hogy kék vagy zöld zoknit vesz föl. Tehát, hogy a saját életkorának megfelelően ő is hozhat ebben döntéseket.
A gyermek önbizalmát hogy lehet ebben a helyzetben erősíteni? Mert ez eléggé fontos lehet, ugye iskolai frusztrációkkal járhat mindez, ami rendkívül kellemetlen, hát ugye ez meg tudja nehezíteni aztán a felnőtt életet is, hogyha nehézkes az iskola.
Szerintem a megértő magatartás, megértő odafordulás.
Tehát
az, hogy tudja azt, hogy ez nem egy hibás működés, vagy ő nem hibás ebben, vagy ő nem rossz emiatt. Tehát a bűntudat az annyira az ADHD-nak a sajátja, hogyha így azt nézzük, hogy egy eltervezek valamit, és közte vagy ezt el akarom érni, közte van egy óriási nagy szakadék, és az így tele van azzal a bűntudattal, azokkal a gyász folyamatokkal, amik amiatt vannak, hogy én eltervezek valamit, de nem tudom végrehajtani. És hogy ezt csak azzal lehet oldani, hogyha ő tudja azt, hogy nem hibás emiatt.
Ugye itt most felnőttekről beszélünk, de ugye gyerekközösség, valaki, aki más. Hát ott rögtön megjelenhet a bántás például. Erre már a felnőtteknek kell figyelniük, gondolom, ugye persze. Szülőknek és a tanítóknak, tanároknak. Önnek volt ilyen a praxisában, gyakorlatában, tanítói gyakorlatában?
Volt, igen. Dolgoztam olyan iskolában is, ahol egy-két kisgyereket próbáltunk integrálni, illetve dolgoztam olyan iskolában is, ahol csökkentett létszámban foglalkoztunk velük. Én azt látom problémának, hogy tehát itt egy ilyen háromszöget kell elképzelnünk, ahol van a gyerek, a szülő és a pedagógus, és még akár ugye, hogy kibővíthető ez négyzetre egy szakemberrel, egy pszichológussal, pszichiáterrel, terapeutával, és nekik együtt kell működni. Hogyha ez az együttműködés megvan, akkor az a osztályközösségnek is jobb lesz, mert egyértelműen lefektetett szabályok vannak, a problémák, amik adottak, azt megbeszéltük, azt egy terápiás folyamatban megoldottuk. Tehát, hogy egy ilyen közös együttműködéssel lehet ezt megoldani. De tény is való, hogy sokszor nem biztos, hogy tényleg ott van a hely annak a kisgyereknek, ahová be akarják őt tuszakolni.
Tehát lehet, hogy
máshol, ahol jobban oda tudnak rá figyelni, jobban ismerik és értik ezt a problémát, és akarnak is ilyen gyerekekkel foglalkozni, akiknek másfajta figyelemre van szükségük.
Munkahelyen hogy tolerálják ezt? Vagy ott az erények jönnek elő, azok az erények, amelyek nyilván megvannak, például a kreativitás?
Uh-huh. Szerintem ez munkahelye válogatja meg, egyénfüggő is. Tehát, hogyha egy olyan, olyan típusú, mondjuk súlyos, súlyos figyelmi problémákban
igen,
érintett.
Igen, azt érdemes
akkor...
elmondani, az ADHD-nak azért több válfaja van.
Így
tehát van.
Van
az enyhébb, és van a keményebb.
Hát igen, meg itt is különböző típusokról beszélünk. Ugye van a kevert féle, van a túlmozgásos féle, van a figyelmi érintettségű inkább. Tehát hogy itt is spektrum gondolkodásra van szükség.
Munkahely, azt munkahely. Kérdeztem az előbb.
Igen, igen, munkahely. Igen, ez ilyen
hogy mennyire tolerálja a munkahely.
Erre tényleg megint csak azt tudom mondani, hogy egyénfüggő. Én, tehát nekem volt olyan munkahelyem, ahol sok akadályba ütköztem, például nagyon sok volt a szabály, és nagyon korlátozott volt az idő, ahol kicsit szabadabban tudtam dolgozni saját időbeosztással, ott jobban működött, ahol lehet kamatoztatni a kreatív folyamatokat, tehát ahol kapok szabad kezet egy munka megközelítéséhez, ott mindig sokkal jobban működött. Hát én azt gondolom, hogy nincsen így leszűkítve a kör, hogy mi az, ami való egy ADHD-snak. De az biztos, hogy az, hogyha valami unalmas, vagy ami már nem érdekes, amit már megtanultunk, és már nincs benne több, az már lehet, hogy nem lesz utána olyan tartós.
Húha, azt hiszem, hogy nekem is meg kell nézetem magamat. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azért még valamit, itt van nálam egy kis papír is, azt mondja, hogyan írj könyvet. Ők segítettek a könyv megírásában, vagy ön is benne van ebben a csapatban, amelyik majd segít könyvet írni.
Én is benne vagyok, igen, tehát szöveggondozással is foglalkozunk, írásmentorálással, ugye a Nádasi Krisz csapatában dolgozom én is.
No, hát akkor... Jó munkát kívánok minden esetre, mindenhez. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az ADHD-val foglalkoztunk, Dudás Petrával, írói nevén Darvas Petrával beszélgettünk erről a témáról, és most pedig már 2,5 perccel elmúlt 9:30. Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Besnin Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Szatmári Kristófot választották a Fidesz budapesti elnökének. A pozíció azután üresedett meg, hogy a korábbi elnök Szentkirályi Alexandra májustól országgyűlési képviselőként folytatja munkáját. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Nagyszabású terrorista ellenes akciót hajtott végre a hadsereg Maliban. A katonák több mint 60 fegyverest öltek meg a fővárostól nem messze található egyik erdőben. A táborokban tartózkodó terroristák felszereléseit, járműveit megsemmisítették. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. A Zhangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a főváros Tokiót is. Itthon csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű ma. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
A városi élet egyik komoly kihívása, hogy egyre távolabb kerülünk a természettől, egyre kevesebb az a közvetlen élmény, amely valódi kapcsolatot teremt a növényvilággal és az állatvilággal is. Ebben a helyzetben bizony eléggé felértékelődnek azok a terek, ahol ez a kapcsolat újra megélhető. A fővárosi állat és növénykert ma már nem csupán egy kirándulóhely, hanem egy komplex élményközpont. Kobolák Attila, a fővárosi állatkertbe látogatott, egy kis hangulatért.
Friss zöldség és gyümölcsillata fogadott a takarmánykonyhában, amely az állatkert rejtett helyei közé tartozik. Vannak itt húsfagyasztók, zöldségfagyasztók, takarmánytárolók és hentes részleg is. A konyha olyan, mint egy étterem konyhája. Látok itt retket, répát és tojást is. Mikor kezdte a napot?
Reggel 6 órakor kezdünk minden nap.
Mit szokott csinálni? Hogy néz ki egy ilyen reggeli kezdés?
Fiúkkal közösen behordjuk a zöldség gyümölcsöt, utána az előkészített ládákba ezeket a megfelelő takarmánylapok szerint kiadok.
És látok itt valamilyen fasírt szerűséget, sütnek, főznek is?
Természetesen, amit lát az éppen a majom pogácsa, ez gabonadarágból áll össze, rizsből, ezt összesütjük, golyók formájában kiadagoljuk, valamint főtt rizst is szoktunk csinálni, főtt tojást és főtt zöldséget is.
Mi alapján készítik elő a takarmány mennyiséget? Van valamilyen leírásuk?
Van, igen, minden egyes állatháznak külön receptúrája van, takarmánylapnak hívjuk, napi lebontásban. Az emberszabású majmok házában nagyon-nagyon sok különlegesség megy. Például humán takarmányból egész kókuszdió, citromlé, keksz, datója, ők kapják a legtöbbféle takarmányt.
Meddig lesz ma itt? Hogyan folytatódik tovább a műszak?
Délután 2 óráig dolgozunk, még befejezem a hátralévő ládáimat, utána van egy kis előkészület holnapra, ilyenkor főzzük meg a rizst, a tojást, ezeket előkészítjük, kicsomagoljuk a megfelelő adagokat, és utána már csak a takarítás marad.
Itt ül mellettem Révész Ákos, takarmánykihordó. A helyi nyelvjárás szerint ezt a kis platós autót, amely elektromos, kulinak hívják. Napi hány kört szokott menni?
Hát az alap zöldségkihordás, ami így a reggeli mindennapos rutin, az 3 kör, és azon kívül még a szárazáru. A szénaszalma, az pedig változó igény szerint.
Most kifejezetten húsok vannak a platón, éppen a cápa suli felé tartunk. Miket szállítunk?
Tengeri halakat szállítunk a cápa sulihoz, heringet és sintahalat.
Mit szeret a legjobban a munkájában?
Szeretem a nyugalmat a kertben, magát a levegőt. Mikor elkezdtem itt dolgozni nagyjából egy évvel ezelőtt, akkor az volt, ami a legjobban tetszett, hogy minden reggel, mikor az első köröm volt, pont akkor bömböltek az oroszlánok, és ezzel indult a napom, hogy elhajtok az oroszlánok mellett, ők utánam lényegében rám köszönnek.
A cápasuli Edgott medencéjénél vagyunk, Varga Nikolett tengerbiológiai szakreferens és akvavarista állatgondozóval. A medencében vannak cápák és halak. Miért nem támadja meg a cápa a halakat?
Ez azért van, mert ezeket a cápákat mi rendszeresen etetjük. Adott időpontban van, hogy egy nap többször, hiszen részt vesznek felszíni tréningen is, illetve víz alatti tréningen. Így ezek az állatok sosem lesz annyira igazán éhesek, hogy az egészséges halakat bántsák.
Ha már suli, mit tanulnak itt a cápák? Látok itt búvárcsizmákat és merüléshez szükséges kellékeket.
Igen, ezeket az állatokat hozzá kell szoktatni az emberi jelenléthez, hiszen a cápa természeténél fogva nem szereti az embert, az érintését pedig pláne nem. Márpedig ezeknek az állatoknak állatorvosi vizsgálaton is túl kell esniük időközönként. Így ezeket az állatokat hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy jön az állatorvos, megvizsgálja őket, ami megfogással, nyomkodással jár. Szeretnénk, hogyha ezek az állatok nem stresszelnének a vizsgálatok közben, hanem ez rész legyen a napi rutinjuknak, és minden zökkenőmentesen menjen, így biztonságban lesz az állat is, és az állatorvos is.
Miért fontos az, hogy ne stresszeljenek?
Pócos halaknak nincsenek zsírszöveteik, tehát ők nem tudják oly módon raktározni az energiát, mint mi emberek, így hogyha túl stresszelünk egy állatot, csak annyi energiát tud felhasználni, amennyi az izomszöveteiben van, már pedig az izomszöveteket nem energiatárolásra találta ki a természet, úgyhogy ennél hogyha túl stresszelünk egy állatot, és túl sokat vergődik, végkimerülésben akár el is pusztulhat, mert nem marad energiája arra, hogy lélegezzen, illetve arra, hogy ússzon.
Mikor bemegy a vízbe, akkor a cápák már várják? Hasonlítanak ilyen szempontból mondjuk a kutyákhoz? A kutya is örül, mikor hazamegyek.
Igen, a cápák nagyon jól tudják, hogy mi zajlik a medence körül, hiszen folyamatosan figyelnek minket, gondozókat is, és nagyon jól tudják, hogy mikor van etetés, vagy mikor megyünk be a vízbe.
Mikor megyünk be a vízbe? Hát arról érdemes most beszélgetünk Hanga Zoltánnal, a budapesti állatkert szóvivőjével, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó ennek. Napot kívánok mindenkinek! Velem aztán kim vagyunk a vízből.
Hát igen, de az a helyzet, nagyon jó volt hallgatni ezt, mert Attila akkor volt ott, ha jól sejtem, amikor nem voltak még vendégek, ugye? És az állatok voltak, a növények és a gondozók.
Hát reggel kezdtük a bejárást, mert ugye, ahogy lehetett is haladni, a takarmánykonyhában kezdődött a dolog, és a takarmánykonyhában nálunk reggel 6-kor már elkezdődik az élet, akkor érkeznek az ott dolgozó takarmány előkészítő munkatársak. Ez ugye azért is fontos, mert Amit lehet, igyekszünk még 9 óra az állatkert reggeli nyitása előtt a központi takarmánykonyhából az állatházakba takarmányokat, aznapra szánt takarmánymennyiséget kiszállítani, hogy mint a forgalom az kevésbé keresztezze a látogatókat, úgyhogy nyilván ehhez korán kell kezdeni. De például, amit a cápasuliban lehetett hallani, ami egy nagyon izgalmas bemutató hely, hát ott például úgy időzítjük a tréningnek azt a részét, amikor a gondozók leismerülnek a cápák közé, és akkor etetik őket, tréningeznek velük. Ez amikor van, heti 5 alkalommal tartunk ilyet, azt mindig déli 12 órára időzítjük, tehát ez egy meghirdetett program is egyúttal, hogyha valaki ezt látni szeretné, már pedig érdemes, akkor hát tudja, hogy mikor kezdődik.
Változott-e az állatkertek szerepe azóta, hogy az állatkertek egy létrejöttek. Mi ma a szerep egy 21. században, amikor azért egyre többen élünk, hát a természettől kicsit távolabb, vagy pedig hát kertvárosi környezetben, ami nem a valódi természet?
Hát ez azért izgalmas kérdés, mert hogy az a kérdés először is, hogy milyen időkeretben gondolunk, mert azért az állatkert itt tágabban értelmezve, mint műfaj, az egy olyan civilizációs jelenség, mint mondjuk a színház, vagy a könyvtár, vagy a múzeum, tehát már az ókori keleti civilizációkban is léteztek bizonyos típusú állattartó kertek, de hogyha az újabb korról beszélünk, akár csak mondjuk az 1700-as évektől kezdve, vagy a felvilágosodástól kezdve, akkor is azt lehet mondani, hogy az állatkertek egyúttal a felvilágosodás intézménye is, és kezdetben azon kívül, hogy a szórakoztató faktor persze mindig megvolt, de azért az oktatás, ismeretterjesztés, akár tudományos észleletek és művészeti tanulmányok tételére való alkalmassága, hogy ez például 1864-ben a budapesti állatkert esetében is az alapítók iratban megfogalmazták. Tehát ilyen célok kezdettől fogva voltak, és hát aztán ezek továbbiakkal egészültek ki, amelyek között a legfontosabb a természetvédelem, hiszen ma már az állatkertek a veszélyeztetett fajok védelmének is fontos műhelyei, és ez a folyamat sem, vagy ez a jelenség sem új annyira, hiszen az első olyan természetvédelmi program, amely egy veszélyeztetett, akkora már a vadonban kihalt állatfaj állatkerti egyedeinek szaporításával, tulajdonképpen a faj megmentését tűzte ki célul, az európai bölény kapcsán létrejött program, az a két világháború között az 1920-as évek elején indult, és abban a programban már akkor a mi állatkertünk is részt vett, tehát nem úgy van, hogy a fejlett nyugaton ezt amikor kitalálták, és akkor lassan-lassan ide leszivárgott hozzánk Magyarországra, hanem gyakorlatilag ebben a dologban is, mint általában az állatkertek fejlődésében, a budapesti állatkert az kezdettől fogva, ahogy a világ élvonal haladt előre, abban mi is igyekeztünk benne lenni.
Hát különösen, hogy az európai bölény talán a bialobézsai erdőben, ugye Lengyelországban.
Hát de volt olyan időpont, amikor már ott sem volt.
Igen?
A 20-as évekre ott sem maradt, tehát az első világháború utánra végülis nem maradt. Most azért van,
hát ott
mert az 1950-es évektől kezdve sikeres állatkerti tenyészprogramnak köszönhetően elkezdték a korábbi élőhelyekre. Legelőször egyébként oda, ez ugye a lengyel belorusz határvidék.
Igen, ketté is vágja, sajnos.
Így van, oda elkezdték, ugye először oda kezdték el visszatelepíteni az európai bölényeket, de hát azóta már sok helyre, és ezeket mind az állatkertek mentették meg a kipusztulástól, de hát az európai bölények kívül azért több ilyen fajt is fel lehetne sorolni.
Na most a 21. században az iskolákban is azért nagyon igyekeznek most már az iskolák élmény alapon tanítani. Az állatkertben ez mit jelent? Mert önmagában bemegyünk az állatkertbe, hát az önmagában egy élmény. De ezen túl még mit tud az állatkert hozzátenni ahhoz, hogy a tudást élmény alapon, ugye azt szokták mondani, hogy élmény, tapasztalat, és abból jön a tudás.
Igen, hát ugye ez nem mindegy, hogy egy általános állatkerti látogatásról beszélünk, vagy arról, hogyha mondjuk szervezett tanulmányi csoportok
jönnek, hiszen
mondjuk amikor szervezett tanulmányi csoportokról beszélünk, akkor ott a pedagógiának egy sajátos ága, az úgynevezett zoopedagógia is előkerül, tehát ugye az állatkertünknek van egy saját zoopedagógus csapata, és mi rendszeresen szoros kapcsolatban vagyunk a különböző oktatási intézményekben dolgozó kollégákkal, tehát az állatkert az minden évben közzé is teszi a pedagógiai program kínálatot, erről van egy nyomtatott kiadvány is, de egyébként az állatkert weboldalán is elérhető, és akkor különböző tematikus vezetésektől kezdve a szakkörökig, tehát mi nagyon sok mindent kínálunk rengetegféle témában, a természetvédelemtől kezdve egészen a felelős állattartásig, sőt, hát mindig vannak ilyen kiemelt témák, most például a vízes élőhelyek, hiszen az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége a vízes élőhelyek védelme érdekében indított most aktuálisan egy természetvédelmi kampányt. Tehát nagyon sok ilyen dolog van, de hát az állatkert Egyébként is, ugye mi azt szeretjük, hogyha valaki eljön az állatkertbe, akkor természetesen jól érzi magát, amikor hazamegy, akkor hát ezekkel a nagyszerű élményekkel eltöltekezve távozik, és közben úgy, hogy egy kicsit, mikor hazamegy, többet tud az élővilágról, az élővilág összefüggéseiről, természetvédelemről is, akár mint mikor megérkezett az állatkertbe, tehát tulajdonképpen ez a cél, és hát állatkertbe jönni mindig nagy élmény, és sokszor kérdezik is, hogy...
Aki ott dolgozik, annak is minden nap?
Igen, igen, én azt gondolom, hogy alapvetően az, és ugye sokszor kérdezik, hogy ma már, amikor van internet, meg remek természetfilmek készülnek, akkor vajon, akkor hol a hely az állatkerteknek, de hát azért ez egy sokkal több érzékszervet érintő élmény, mondjuk egy állatkerti látogatás, mint akár egy bármilyen nagyszerű természetfilm megnézése is, és az állatkertek szerte a világon nagyon népszerűek. Magyarországon is egyébként, és hát a budapesti állatkert az évi több mint 1 millió látogatójával az az ország leglátogatottabb kulturális intézménye, vagy hát ilyen belépjegyes turisztikai attrakciója. És hát ehhez még hozzáveszük azt, hogy azt az élményt, amit az állatkertek egyébként is kínálnak, azt igyekszünk még bővíteni. Például van, és most ez a szezonban már el is indult korábban, úgynevezett Légy ott programsorozatunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy hát régebben is mindig az volt a legérdekesebb egy állatkerti látogatás során, így a látogatói visszajelzésekből, amikor hát valami történt az állatnál, tehát éppen etette a gondozója, vagy foglalkozott vele, tréningezett vele. Most ez a régi időkben ez a szerencsém múlt, hogy hát éppen akkor történik ez az adott állattal, amikor az adott látogató ott jár, és hogy ez ne a szerencsém múljon, ezért indítottuk el ezt a bizonyos Légy ott programsorozatot, valójában már régebben, de hát minden évben egy kicsit bővítjük, frissítjük a programot, és ennek az a lényeg, hogy nagyjából délelőtt 10-től délután 4:30-ig minden egész és fél órában, akár egy időben több helyen és különböző ilyen előre meghirdetett időpontban tartott programok vannak, állattréningek, látványetetések, állatbemutatók, ez az említett szápasolis program is 12 órakor ide tartozik, de mondjuk az oroszlánfóka tréninget vagy az elefánt tréninget is említhetném, sőt, hát a növényekkel kapcsolatos programok is vannak, hiszen ugye mi nem csak állatkert, hanem egyúttal növénykert is vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem csak egyszerűen egy parkosított területen van az állatkert, ami hát minden állatkertől elvárható, hanem ez egyúttal egy botanikus kert, vagy arborétum értékű gyűjteményes kert is. Valójában, bár közel 700 állatfajunk van, és ez nemzetközi összehasonlításban is kimagasló, de hogyha megnézik a növényeket, akkor abból még ennél is több van.
Na most a közelben van a biodóm, arról, hogy váltsunk egy szót.
Hát de nem, a közelben van az állatkert része, igen. Ugyanúgy, ahogy van elefántház, meg pálmáz, van biodóm is.
Most, igen, igen, csak ugye eddig nem volt használatban, de most majd használatban lesz egy hónap múlva, erről váltsunk egy szót, de még egy kicsit ez a Légy otthoz, hogy ezt meg lehet-e valahol találni. Itt vagyok most az óbudapest.com
van egy ilyen fel, oldalon, programok.
És van itt egy ilyen, hogy programok.
És akkor ott meg lesz ez a bizonyos Légy ott program, és ott majd igen, azt lehet látni, hogy igazából...
Esti séták az állatkertben. Igazából Légy ott program.
Esti séta is van valóban, ez egy másik típusú program. Ezt általában havonta két alkalommal tartjuk, legutóbb múlt héten csütörtökön volt. Ez pedig arról szól, hogy az állatkert kulisszatitkai iránt talán mélyebben érdeklődők számára van egy ilyen, ugye kis csoportos vezetés keretében olyan helyekre is eljuthatunk ezeken az esti sétákon, ami egyébként normál körülmények között nem látogat. Takarmánykonyha, állatorvosi rendelő, a cápasulénak a gondozói kezelőtere és más hasonló izgalmas helyszínek. Legutóbb például a legutóbbi múlt heti alkalommal az orszarvúakhoz is egy kicsit közelebb lehetett kerülni azoknak, akik ott voltak, annál, mint amilyen egy normál állatkerti látogatás során lehetséges.
Igen, és itt látom a Légy ottnál, ugye programok 10-kor pingvinek etetése, 10:30-kor ragadozók etetése, 10:30-kor denevérek etetése, 11-kor fókatréning. Na most nézzünk be a pingvinek etetésébe.
A Pingvinek földjén vagyunk, és itt áll mellettem Mezei Andrea, állatgondozó. A kerítésnél beszélgettünk, és kijött önnel egy pingvin. Ezzel az egyeddel ennyire jóban vannak?
Igen, egy kézzel nevelt pingvin. Két hetesen meghalt a mamája, és mi neveltük föl. És minden beszélgetésen, előadáson itt áll mellettem. Ő a Dorian egyébként.
A reggelisztetés után vagyunk, a többiek elvonultak. Kajakóma van?
Minden evés után egy órát pihennek. Ez ilyen pingvin wellness.
Étkeztetés alatt egy nagy csoportnyi pingvint láttam. Hogyan tudja azt nyomon követni, hogy minden ki kapjon abból, amit oszt.
Olyanok egy kicsit, mint a macskák, hogyha éhes jön enni, ha nem éhes, nem jön enni. Tehát nem kell arra figyelnem, hogy mindenki evette. Arra szoktam figyelni, hogy aki előttem eszik, ott az öregek esznek-e. Ha véletlenül valaki lemaradt, akkor nem olyan, hogy ne szólna, hogy adja lenni, hanem addig csipi a bokámat, amíg nem adok neki enni. Úgyhogy nem lehet őket elfelejteni, emiatt nem kell aggódni. Mindenkinek van egyedi karkötője. Ez alapján is, de egyébként mindegyiket ismerjük. 30-an vannak, mindenkinek van neve, mindegyikük egy karakter, egy személyiség. Olyan, mintha lenne egy 30 fős osztályunk. Nekem a junior az, aki aki nagyon kiemelkedő, mert olyan viselkedés mintát követ, ami a természetben nincs. Körülbelül a szülők ilyen fél évesen, 4 hónaposan kidobják a fészekből jobb esetben a gyereket. Ez azt jelenti, hogy menjél fiam, aztán halásszál, old meg magadnak, és a junior az összes kidobott fiókát befogadja, nincs párja, egyedül van, pedig egy idősebb 9 éves hím, és mindegyiket pátyolgatja még egy évig legalább. Etetgeti, gondozgatja, és együtt alszik velük.
Milyen kis egyedi történetek vannak azért, ezekre is szert lehet tenni egy-egy ilyen légy ott alkalmában?
Pontosan ez is a lényege az ilyen típusú programoknak, akár egy esti sétának a kulisszák mögött, akár ezeknek a légy ott programoknak, vagy ezek közül azoknak, ahol az állatgondozó kollégákkal közvetlenül lehet beszélgetni, mert hát nagyon sok ilyen izgalmas kulissza titok van az állatkertben, amire úgy látjuk, hogy nagyon kíváncsi is a közönség.
Hát ezek ilyen személyes találkozások tulajdonképpen, de sokkal jobban megérinti az embert, hogyha ilyen, mondjuk, hogy egy személyes találkozás van az állatokkal ilyen alkalmakkor.
Ugye nyilván ennek vannak azért észszerű korlátai, tehát oroszlán simogatni természetesen nem csak, hogy most nem lehet, hanem valószínűleg ez a jövőben is így, mert szeretnénk, hogyha sikeresek lennének az állatkerti látogatások, de kétségkívül van egy olyan törekvés az állatkertekben, itt nálunk is, hogy ahol lehet, közelebb hozzuk a közönséget az állatokhoz. Ennek egyik formája az állatsimogató, csak hát ez nem minden állattal működik, de nyilván a törpekecskékkel, kistestű jófajtákkal ez azért nagyon működőképes, és hát a 80-as évek vége óta van a mi állatkertünkben állatsimogató. A helye az idő során többször is változott. És hát vannak olyan bemutató helyeink is, amelyek nem feltétlenül állatsimogatók, de azért a közönség bemehet az állatok közé, és akkor egy térben mozoghat velük, több ilyen bemutató helyünk is van. Talán amit kiemelnék, az a kesejű röbde, bár ott sem csak kesejük vannak, hanem még tarvarjak, bukázósasok és más madárfajok is. De ugye a kesejű is egy olyan dolog, hogy hát egy kicsit rossz talán a sajtója. Indokolatlanul egyébként, mert hát egyrészt a dögebők a természet háztartásában nagyon fontos szerepet játszanak.
És nem a kesejük vannak egyedül is.
Másrészt egészen jó pofa állatok és nagyon mókások is tudnak lenni. És hát van ilyen törekvésünk is, hogy például a kesejüknél is azért hozunk létre olyan bemutatót, ahol a közönségbe is mehet az állatok közé, hogy egy kicsit közelebb hozzuk őket egymáshoz, és mondjuk amikor a műsziklára ki van téve egy nagy húsdarab, és ott ül a kesejű és eszegeti, és olyan 2 méter távolságra még közel is engedi magához a látogatókat, és akkor készül szelfik, én és a kesejű vizuális tartalommal, és hát ezzel nagyon tudunk előrelépni abban, hogy egy kicsit lélekben közelebb hozzuk az emberek érzéseit a kesejükhöz.
Nézem közben itt a légy ott programokat, azt mondja, a gondozók nem csak az etetésüket mutatják be, hanem érdekes történeteket és meglepő tényeket is megosztanak róluk, ugye már a tudásról beszélünk. És ugye nem csak állatkert, hanem növénykert is, említette az előbb, van bonsai bemutató is ebben a légy ott, és kertészeti bemutató is. Tehát ezek is eléggé fontosak.
Pontosan így van.
És most törjünk át a biodómra. Mi a helyzet? Nyit rövidesen, ha jól látom, ugyanazzal a tematikával, mint ami régen tervezve volt, hogy valamilyen volt, hogy a Kárpát-medence nem tudom hány tízezer évvel ezelőtt.
Igen, nem teljesen ugyanazzal a tematikával, és ugye nem is az egészet nyitjuk meg, de lépésről lépésre igyekszünk most ezzel haladni. Valójában már azért eddig is voltak lépések, hiszen most már jó 2 éve a biodomhoz tartozó szabadtéri kifutókat benépesítettük, ott sem az eredetileg tervezett állatokkal, de hát, hogy addig is a közönség ott lásson izgalmas és az átkert profiljába vágó dolgokat, és hát azért az elmúlt jó 2,5 évben ott azért többféle programot tartottunk, Lampion Fesztivál, fényművészeti bemutató, dino kiállítás is volt nagyon nagy sikerrel, tehát azért ezeken az időszakos programokon, mondjuk akár egy 2 éves időszakra számolva is több mint 300 000 látogató járt a biodómban és térségében, és hogyha ezt mondjuk éves látogatószámra lebontjuk, akkor azért egy közepes magyarországi átkert teljes éves látogatásának megfelelt. Eddig sem volt ez teljesen sikertelen, de hát azért nem abban az irányba haladta, hogy mi elterveztük, és hát most ebben az irányban a főigazgatónk dr. Sós Endre nagyon eltökélt, hogy hát akkor amennyire lehet, akkor legalább saját erőből tudjunk előre haladni, és most a következő lépés a Biodóm központi csarnokának, nagyjából ez egy ilyen 1 hektáros tér a megnyitása, amit július, tehát 7. hó elejére tervezünk, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy lesz egy nagy trópusi, szubtrópusi növényekkel dúsan betelepített terület, ahol lesz egy több mint 14 méter magas vízesés, és egy nagyon izgalmas térség, és hát benne persze különböző állatok is, hogy néhányat eláruljak közülük, mondjuk például hulmánnal készülünk, ez a terkopajonfélék körébe tartozó olyan izgalmas majomfaj, vagy bali seregéllyel, ugye a Bali szigetén honos veszélyeztetett madárfaj, De hát még sok minden más izgalom és érdekesség is lesz. Úgyhogy most éppen a célegyenesben vagyunk, és nagyon komolyan dolgoznak a munkatársaink. Valószínűleg az elkövetkező napokban erről majd a hírekben többet is lehet majd hallani, és akkor úgy készülünk, hogy akkor a 7. hó július első napjaiban megnyissuk, és a közönség onnantól kezdve most már állandó programként látogathatja, hát ennek a biodomnak legalábbis egy, de igen jelentős részét.
Ja, a többi részre van valamilyen terv, hogy a következő időben?
Természetesen van tervünk, nyilván van egy csomó olyan külső feltétel, amit hát igazából annyira mi nem is tudunk befolyásolni. De van egy tervünk arra, hogyha itt lépésről lépésre kell tovább haladni az elkövetkező időszakban, akkor mik lesznek majd a következő lépések. De hát előbb nyissuk meg ezt most, és akkor utána beszélünk. Leghosszabb út is az első lépésekkel. És már nem is az elsőnél tartunk.
Rendben, de akkor szerintem csináljuk úgy, hogy július elején beszélgessünk egyet újra, jó? Amikor megnyílik a biodóm, és akkor részletesen bemutatnánk egy kicsit, hogy mi van ott.
Nagy örömmel.
Jó, ezt szerintem csináljuk meg. Na most térjünk vissza még akkor az állatkert mostani bemutatóihoz, hogy mégiscsak hallgatnak most bennünket nagyszülők, szülők, ilyenkor közös program, közös családi élményre, nagyszülő unoka programban. Van-e valami különleges ajánlat? Vagy hát itt vannak ezek a bemutatók, légyott programok, esti séták, igazodjanak ehhez?
Hát maga az állatkert is nagyon alkalmas erre, hogy én azt szoktam mondani, hogy a legjobb családi program, de hogy nem csak úgy, hogy szülők gyerekek, hanem úgy is akár, hogy nagyszülők unokák, vagy esetleg a három generáció együtt, hiszen az állatkertben az is jó, hogy egyre kevesebb dolgot csinálnak családok vagy nagycsaládok együtt, kicsit így most már abban a korban élünk, hogy mindenkinek van okos eszköze, meg, de már mondjuk egy 15 évvel ezelőtt is kialakult az az állapot, hogy majdnem mindenkinek a szobájában volt saját televízió. Hogyha saját gyerekkoromból indulok ki, hát akkor ez egészen máshogy volt. A televízió nézés az egy közösségi élmény volt, mert nem is biztos, hogy mindenkinél volt.
Hát az én gyerekkoromról ne is beszéljünk, hétfőnként volt adás.
Igen, arra még én is jól emlékszem, hogy hétfőnként adásszünet volt. Tehát a lényeg az, hogy az állatkert egyúttal egy ilyen közösségi élmény is, vagy egy jó alkalom arra, hogy a nagy családok akár, vagy több generáció közösen eltöltsön ott időt. Persze a programokról is beszélhetünk, de hát azt hiszem, hogy a programok között mindenképpen van olyan, hogy minden korosztály megtalálja a számítását külön is, meg együtt is. Amit én még felvetnék, az talán az, hogy egy ilyen családi, vagy akár egy nagy család állatkerti látogatása az mindig egyrészt azokra az élményekről szól, amelyeket ott akkor megélnek, és remélhetőleg a gyerkőcöknek azok olyan élmények lesznek, hogy felnőttként is szívesen idézik föl. Hogyha valaki belegondol, biztos van minden felnőttnek, aki most hallgat minket, saját nagyon kellemes gyerekkori állatkerthez kötődő élménye, és a családjához kötődő élménye.
Ha már így mondja, bocsánat, nekem volt egy kedvenc mesekönyvben, Bömbi az állatkertben.
Igen, ő a 90-es években volt az állatkertünk lakója, és még minden mai napig él egy dél-afrikai rezervátumban, mert most már rettentő öreg.
Jaj, ez nem egy régebbi, ez egy 60-as évekbeli mesekönyv volt.
Ja, érdekes, mert 90-es években volt olyan, illetve talán 2003-ban egészen pontosan volt egy olyan Bömbi nevű oroszlánunk. Na minden esetre az a lényeg, hogy ugye azokon az élményeken kívül, amiket a család éppen akkor megél, és remélhetőleg később ez az emlékeik fontos és szerves részévé válik, általában a szülők, meg ha vannak, akkor a nagyszülők is a saját gyerekkori állatkerti élményeket is felidézik, sőt esetleg olyan családi legendáriumban meglévő élményeket is, amelyek olyan családtagokkal estek meg az állatkertbe, akik már ma nem is élnek, tehát így össze is kapcsol több generációt és egy állatkerti látogatás élménye.
Na, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm,
hogy akkor biodóm nagyjából egy hónap múlva nyílik, és egyébként pedig az állatkert nyitva van. Itt vannak a programok, meg lehet nézni a zoobudapest.com honlapon. Nagyon szépen köszönöm Hanga Zoltánnak a beszélgetést, és további jó munkát kívánok, úgy mindannyiunk élménye érdekében.
Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
Ne
nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
Sedacur Forte?
Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Pár hét és itt a nyári szünet, zseppénzre még inkább szükség lesz, mint eddig, de mi a helyes zseppénzkezelés? Aztán változnak a társasházkezelőkkel szembeni elvárások, de vajon változik-e a szakma? Erről beszélgetünk 10:30 után, SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről.
A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét.
Többnyire napos idő valószínű, keleten lehetnek futózáporok. Holnap ismét esőre számíthatunk.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ukrajnában az eddigi hírek szerint 12 ember halt meg, és csaknem 100-an megsérültek, amikor Oroszország hajnalban újabb légi csapásokat hajtott végre. A beszámolók szerint a támadások két fő célpontja Dnyipro és Kijev volt.
Az ukrán főváros több kerületében is becsapódások voltak. Az emberek többsége a metróba menekült. Az elmúlt hetekben ez már a második súlyos orosz támadás Kijev ellen. Moszkva előrejelezte, hogy újabb csapásokra készülnek, amit megtorlásnak szánnak, amiért az ukránok állítólag lebombáztak egy orosz kollégiumot.
Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról.
A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára. Aki erre nem hajlandó, annál támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. A biztonsági kockázatot jelentők esetében akár határozatlan idejű beutazási tilalmat is megengedő rendelettervezetet a hivatalos életbelépés előtt mindkét uniós intézménynek jóvá kell hagynia.
Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök.
Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő.
Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési frakcióknak járó költségvetési támogatások csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását.
A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a havi 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza majd. Gulyás Gergely, a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni kata rendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságot adjon.
rövid távon 15-20%-kal csökkentheti a zöldségek és gyümölcsök fogyasztói árát a kormányáfa csökkentési terve. Erről beszélt a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a tervezet szerint júliustól 27 helyett 5% lesz a zöldség és gyümölcsfélék áfája, ami nem csak a fogyasztókra, hanem az ágazatra is pozitív hatással lenne. Várhatóan mérsékelni az áfacsalások számát, valamint a piac tisztulásához is hozzájárulna, tette hozzá.
Az áfa csökkentés teljesen egyértelműen mérséklőleg hat a fogyasztói árakra. Viszont ennek hatását, vagyis azt, hogy mennyi marad a fogyasztó zsebében hosszabb távon, és akár ez már egy fél éves távlatot is jelent, lehetetlen lesz mérni. Azért lesz lehetetlen mérni és meghatározni, hogy mennyivel marad több a fogyasztó zsebében, mert az aszálynak, vagy éppen a gyümölcs esetében a tavaszi fagykának a kínálatra és ezáltal az árakra kifejtett hatása sokkal, de sokkal nagyobb, mint az a 15-20%, amivel csökkenni fognak az árak az áfa csökkentés hatására.
Jelentős hasznot hozott a magyarországi turizmusnak a labdarúgó bajnokok ligája döntője, mondta a Szabados Gábor sportközgazdász a Kossuth Rádióban.
Emlékeztetett arra, hogy hétvégén csak nem 100 000 érkeztek Budapestre a meccs miatt. A főváros több 10 milliárd forint bevételt ért el az esemény lebonyolításával. Mint mondta, a Puskás Aréna befogadó képessége elmarad a legnagyobb európai stadionokétól, ezért sportdiplomáciai bravúrnak számít, hogy az Európai Szövetség Budapestet választotta a BL döntő helyszínéül. Szabados Gábor hangsúlyozta, Magyarország ismét bebizonyította, hogy megbízható a sportrendezvények lebonyolítása, és szerinte a rendezvény az ország kedvező megítélését is segítette.
Folyamatosan emlegették a kommentátorok, folyamatosan ott volt a bajnokok ligáját követőknek a figyelmében a város. Most figyelembe veszük, hogy tavaly München rendezett, jövőre Madrid fog rendezni, tehát óriási világvárosok, metropoliszok rendeznek ilyen mérkőzést. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon komoly rang, hogy Budapest ezt megkapta, és ilyen értelemben Budapest és Magyarországban nagyon komoly hosszú távú hatást gyakorol.
Lotman Tamás nemzetközi jogász szerint nem jó, ha a mindenkori kormány politikai céljai alapján gyakran változtatják az alaptörvényt.
A szakember a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, az Orbán kormány 2010 után olyan alkotmányos helyzetet állított elő, amelyet most hasonlóképpen akar elbontani Magyar Péter. Ugyanakkor tette hozzá, ennek a véghezviteléhez nem áll rendelkezésre másfajta eszköz. Lotman Tamás azt is hangsúlyozta, hogy a jogállami működés helyreállításához, ahogyan fogalmazott, bizonyos takarító feladatokat el kell végezni. A nemzetközi jogász arról, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, azt mondta, inkább politikai kommunikációs műveletként értelmezhető.
Szakmai és egyéb szempontból nagyon fontos testület, viszont igazából olyan ellenőrző, véleményező egyéb funkciója van, tehát Sülyök Tamás valami komoly felmentő seregként tekint rá, akkor ez egy nagyon nagy hiba. Tehát a Velencei Bizottság nem fog itt megjelenni kivont kardokkal, hogy őt megvédje, ahogy 2011-12-ben sem jelent meg az alaptörvény elfogadás. Akkor megjelent, kérdezett, érdeklődött, gondolkodott, leírt érdekes dolgokat, nem oldja meg a problémát, ez Sülyök Tamás részéről inkább kommunikációs trükk szerintem.
A magyarok többsége visszavonná az LMBT emberek jogait korlátozó intézkedéseket, derül ki a Medián legfrissebb felméréséből.
A piackutatással foglalkozó vállalat ügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, korábban többször is vizsgálták az emberek véleményét hasonló témákban, és az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt években a közvélemény nyitottabb volt az LMBT emberek és azok jogai iránt, mint a kormány. Hann Endre hozzátette, legújabb kutatásokban azt is vizsgálták, hogy a magyar lakosság mennyire tájékozott hasonló témákban.
Konkrétan rákérdeztünk olyan témákra, olyan intézkedésekre, amelyek az elmúlt néhány évben következtek be. Például azt, hogy ugye, ami az egyik legnagyobb vihart kavaró téma volt, az a kiskorúak hozzáférése az ilyen tartalmakhoz. Be kellett póliázni olyan közvetet, amelyekben ilyen témák egyáltalán még akkor is, hogyha a gyerekek számára fogyasztható módon voltak kezelve. De ott van például az, hogy betiltottak bizony bizonyos LMBTQ témájú összejöveteleket, gyűléseket, megtiltották, hogy azonos nemű személyek a nyilvánosságban szerepeljenek, eltörölték a transznemű emberek védelmét a hátrányos megkülönböztetésekkel szemben. Azt kell mondanom, hogy az utóbbi kivéve, tehát ahol a transznemű emberek hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmét eltörölték, ezt kivéve mindent a magyar lakosság abszolút többsége tájékozottnak mondta magát.
Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből.
Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban.
Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Karitász orvos missziója Kárpátalján.
A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a Nagydobronyi Gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyvari Hárt hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megakadályozták.
Ilyen kis közös programot töltöttek el együtt. Ez is nagyon fontos számunkra, hogy a személyesség megjelenjen az aktív munkánkban. Nem csak valamit végzünk, valami szolgáltatást nyújtunk, hanem szeretettel ott tudjunk lenni a gyermekek és a ránk bízottak mellett.
Rászoruló gyermekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet.
A karitatív szervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója a közmédiában emlékeztetett arra, hogy a kapaszkodó elnevezésű jótékonysági akciót immár 13. alkalommal szervezték meg. Fekete Dániel hangsúlyozta, a cél, hogy a felajánlott összegből idén 1000 gyermeknek biztosítsanak élményekkel és fejlesztő foglalkozásokkal teli táborozási lehetőséget. Hozzátette, a programot a Tesco áruházakban vásárolt adománykuponokkal, a 1353-as adományvonal tárcsázásával és a segélyszervezet.hu oldalon lehet támogatni.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek van a kapaszkodó programja, aminek a célja az, hogy ne csak egy-egy ponton tudjunk segíteni, hanem egész évben, az év 365 napján ott legyünk a gyerekek mellett, lássuk azt, hogy milyen problémákkal küzdködnek, milyen nehézségek vannak, és hosszú távú megoldást tudjunk ezáltal biztosítani. A mostani gyűjtésnek is a célja, hogyha több pénzt gyűjtünk esetleg össze, mint ami a táborokra szükséges, akkor az egész éves kapaszkodó programunkra, a gyerekekért végzett munkánkra fogjuk ezt fordítani. És igen, azt tapasztaljuk, hogy az évközbeni munkához nagyon fontos egy tábor, amikor intenzíven tudunk velük foglalkozni, jobban oda tudunk figyelni azokra a nehézségekre.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalász térségében, valamint a 31-es főúton Maglódtól. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 125-ös kilométernél a forgalmat megállították, kerülni a városon belül lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erős a forgalom a pesti és a budai alsó rakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, továbbá a Szélkámán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében is. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Kovács Botond, PKK Info.
Időjárás jelentés.
Szinte mindenütt csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Kalendárium.
Fesztiválokon és szabadtéri helyszíneken is fellép a nyáron a népszerű zenekar, a Bagosi Brothers Company.
Stúdió vendégünk az együttes énekes-gitárosa Babosi Norbert. A Debreceni Csokonai Színház társulatának táj előadásai és Óbudai Zenezuk Fesztivál a hétvégén a budapesti vonósokkal.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Hagyományok.
Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
Tehetségek.
Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket, azért vagy az alapokat megtanulja rendesen.
Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Folytatjuk akkor a pénzzel. A pénzhez való viszonyunk ugyanis nem felnőtt korban alakul ki. Elkezdtünk már beszélgetni a stúdióban Balogh Lászlóval, a pénzirányítő alapítvány kuratóriumának elnökével, akinek jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Arról, hogy gyerekkorunkban milyen munkaélményeink vannak. Ugye 11-12 éves korunkban már dolgoztunk, azért pénzt kaptunk, és elkezdtük megnézni, hogy mit vettünk, úgy gyomocsónak, aztán fényképezőgép, és egyebek voltak itt a listán. Nem tudom, hogy jól költöttük el a pénzünket, mindjárt megbeszéljük majd. Az minden esetre biztos, hogy a gyermek ilyenkor tanulja meg, kölyök korában még, hogy a pénzzel hogy bánjon. Egy-egy apró döntés, amelyet szülőként meghozunk, egy elhalasztott vásárlás, egy rossz költés, ez mind-mind tanulási lehetőség a gyerekeknek. És a zseppénz lehet az első lépés megtanítani, gazdálkodni, dönteni, tervezni a gyerekeket, és aztán itt van a diák munka, ami pedig új szintet jelent. Itt már a munka és a pénz közötti kapcsolat is kézzelfoghatóvá válik. Na hát, hogy tudjuk ezekben az esetekben jól segíteni a fiatalokat? Erről beszélgessünk egy kicsit. A zseppénzről már beszélgettünk tulajdonképpen, de a nyári szünet előtt ez hangsúlyozottan fontos, hogy érdemes egy ilyen időszakra zseppénzt adni, vagy másként kell-e, mint az iskolai időszakban. Mit tudunk javasolni a szülőknek?
Hát először is ott kezdeném, hogy a világ tényleg sok tekintetben megváltozott, sok minden fölgyorsult, és ugye a mai fiatalok azok nagyon korán találkoznak a pénzzel, például online vásárlás formájába, a digitális formába, és ezért tulajdonképpen a pénzzel való bánásmód, az erre való nevelés, az talán még fontosabb, hogy kellő időben kezdődjék el. Ha a gyerekek a szakképzést választják, akkor 14 éves korúban már bankszámla kell, hogy legyen, mert a szakképzésben lévő ösztöndíjat például ilyen bankszámlákra kapják. Ebből az következik, hogy a zseppénzt azt viszonylag korán érdemes odaadni, és a zseppénz nem föltétlenül, hogy úgy mondjam, a szülői felelősség áthárítását jelentik a gyerekre, hanem egy nevelési eszköz. Arra, hogy valamekkora zseppénzt kap a gyerek, ha viszonylag kicsi általános iskolás, akkor lehet, hogy először heti zseppénzzel érdemes kezdeni, egy kicsit megnő, felső tagozatos lesz, akkor már havi zseppénzt is lehet adni, mert azzal a pénzzel felelősen tud gazdálkodni a gyerek, és közben tanul, tervez, rendezi a vágyait meg a szükségleteit, mire ossza be azt a pénzt, prioritásokat tud felállítani, és azt is érzi, hogy a pénznek van határa. Tehát nem lehet végtelenül küldeni, a zseppénz erejéig tud költekezni. Tehát az ismerkedést a pénzzel, a pénzértékével a zseppénz mindenképpen segíti. De itt a nyár, és a diák munka, Magyarországon ennek van természetesen egy korhatára.
Most 16 év, ugye?
16 év, így van. Persze a diák munka azt is jelentheti, hogy a családon belül, a saját vállalkozáson belül családi házi munkák elvégzését is jelentheti, tehát ha a kertes házban, nem tudom, füvet kell nyírni, a kertbe ki kell szedni a gazt, akkor nem biztos, hogy külső erőt kell és külső munkaerőt kell hívni. Ezt viszonylag fiatal a gyerekek is, még azt is mondom, hogy alkalmasint élvezettel elvégzik, és ha ezért azt a kis pénzt megkapják, amit egy külső megbízónak adtunk volna, akkor ezzel a zseppénzzel, ezzel a megkeresett pénzzel azt is látják, hogy a pénz mögött munka van, érték van, a pénz nem magától jön. Tehát én azt gondolom, hogy a diákmunka, szervezet vagy családi keretek között, illetve a zseppénz, mind a kettő igazából egyfajta gyakorló terepet is jelent. Már lehet különösebben nagy kockázat nélkül a pénzzel való ismerkedést, a megtakarításokat, a célok kitűzését gyakorolni.
És mit gondol arról, hogy miként beszélgessünk velük erről? Tehát figyelmeztessük-e őket például akkor, hogyha hibáznak? Mert hogy éppen elköltik úgy a pénzüket, hogy hát az nekünk legalábbis feleslegesnek látszik. Szóljunk-e bele, vagy pedig Matula bácsi módján várjuk meg a hatást, és akkor majd a saját bőrén megtanulja.
Ugye minden helyzet más, és minden gyerek, és minden családi viszony kicsit más, tehát nagyon általánosítható tanácsokat adni kicsit nehéz, de azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni, hogy mire költi. Ha tendenciózusan egy nap alatt, néhány nap alatt elfogy az a zseppénz, akkor azért érdemes azt megbeszélni, hogy nem volna érdemesebb hosszú távú célokat, és nem a pillanatnyi vágyak, vagy megkívántam a fagylaltot, megkívántam ilyen vagy olyan üdítőt célra elkölteni, hanem esetleg arra gondolni, hogyha ennek legalább egy részét félreteszi, akkor néhány hónap után ebből a félretett pénzből egy komolyabb dolgot is meg tud vásárolni. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen típusú beszélgetések mindig hasznosak. Nyilván arra nagyon oda kell figyelni, hogy teljesen értelmetlen, hogy Isten káros dologra, meg végképnek költse a gyerek a pénzét, akkor szerintem bele kell szólni. Tehát ha idejekorán azt látjuk, hogy a zseppénz az történetesen cigarettára megy, vagy hasonló káros dologra, abban mindenképpen az a célszerű, hogy ott nagyon kategórikus a szülő, de a kisebb dolgoknál talán megérdemes megvárni azt is, hogy a gyerek maga is rá tud arra jönni, hogy talán most, ha nem költötte volna el üdítőre, rágógumira, és nem tudom én, fagylaltra azt a pénzt, akkor valóban egy focilabdát, vagy egy komolyabb dolgot meg tudott volna vásárolni. Nagyon nehéz általános.
Mondok ehhez egy teljesen 2026-osat, mert ugye cigaretta, mi volt még, rágógumi, nem tudom, mi most Roblox, ugye ez a játék, itt a műsor előtt beszélgettünk erről, ez az a játék, amiben van külön pénz, ez a Robuxnak hívják ezt a pénzt, ezt meg lehet vásárolni ebben a játék a Robuxot, nyilván forintért lehet megvásárolni, tehát erre nagyon könnyen el lehet költeni a zseppénzt, majd utána ezzel a játékban előnyünk lesz, mert jobb felszerelésünk lesz, stb. És akkor, hogyha megint befektetünk, akkor még jobb lesz, de azért megint pénzbe kerül, és tulajdonképpen teljesen feleslegesen egy ilyen hát pénznyelő játék miatt, azért, hogy ott jobb eredményeket érjünk el, aminek semmi jelentősége nincs sehol a világban, ezért elköltjük a pénzünket. Nagyon sok gyerek költ így a pénzét, ezek a játékgyártók milliárdokat keresnek ezen.
Hát ez tipikusan az, amiről ha én szülőként és az én gyerekem ilyet játszott volna, akkor biztos, hogy beavatkoztam volna. Sok-sok okból, mert azért, hogy egy feneketlen tóba öntsük a pénzt, azt a zseppénzt, ami teljesen más célokat kell, hogy szolgáljon, annak semmi értelme nincs, ráadásul, és ez már messze vezet a videójátékoknak a mentális edukációs, vagy nem edukációs, éppen, hogy az edukáció torzító hatás, leépítős hatását figyelembe véve, de azt gondolom, hogy ez tipikusan ahhoz közbe kell szólni, tehát ez tulajdonképpen ugyanaz a kategória, vagy még rosszabb, mint a cigaretta és hasonlók, és ráadásul ugye itt azt se tudjuk, mert ezek az elektronikus játékok sokszor adatokat is gyűjtenek a gyerekről, háttérbe, a logaritmusok. Tehát ennek egyéb veszélye is vannak, ennek nem vagyok szakértője, de mint szülő, ebben én biztos, hogy azt az utat választanám, hogy kategorikusan beleszólnék.
Na most akkor jönnek itt a jó kis SMS-ek. Azt mondja, hogy kislányom már most 12 évesen tudatosan gyűjt, mert lovagol, és lovagló csizmát akar térre, így most hétvégén kutyasétáltatást vállal. Itt van az egyik megoldás, ami egy szép tudatos gyerek 12 évesen, de gondolom, hogy valami hasonlót látott a szülőktől.
Igen, ez azt gondolom, hogy ez az a követhető példa, és egy gyakorlati példa, amikor nem föltétlenül olcsó lovagló csizmára van szükség, ezt adott esetben a gyerek mindenképpen szeretné, mert imádja a lovaglást, tehát, és a kutya sétáltatás az egy tipikusan olyan pénzkereseti lehetőség, amit formálisan mégse tiltanak a jogszabályok, nem jelent semmifajta veszély, de akinek a kutyáját sétáltatja, szívesen ad egy kis gyerekkeresetet, egy fiatalnak egy keresetet erre a célra. Tehát ez mindenképpen egy követendő példa, de gondolom, hogy van még a kerti munka mellett egy sor olyan apró tevékenység, és még egyszer mondom, nagyon sok családban vannak családi vállalkozások, ott a kisebb segítséget tud alkalmanként nyújtani a családnak, be tud szállni, azok is olyan keresetek, apró pénzek, amelyeket félre tud tenni.
Na most nézzük meg akkor a példamutatást, mert most a zseppénzről beszéltünk, hogy ezzel szépen lehet kezdeni, adott esetben már alsóban, aztán felsőben változik, és aztán gimnáziumban meg később már bekapcsolódik a munka és egyebek, a diákmunka és egyebek. De azért az alapvető példát mi nyújtjuk a gyerekeinknek. Ugye, amit mondunk, az átmegy nem tudom 5%-ban, amit teszünk, az átmegy 100%-ban. A szülői példa az átmegy. Hogy tudunk nekik jól példát mutatni? Bevonjuk már adott esetben óvodáskorba is, hogy nézd meg, anya és apa most leül az asztalnál, és megbeszéli, hogy hogy lesz a következő hónapunk, vagy hogy lesz majd a nyaralásunk, hogy tudunk arra pénzt félretenni.
Tehát pontosan erről van szó. Fokozatosan, nyilván óvodáskorban, alsó tagozatosan, felső tagozatosan, már egy kicsit más szinten, de a családi, tehát egyszerűen családi költségvetés tervezésbe igenis a gyereket érdemes bevonni. Tehát azt láss, hogy például jön a nyári nyaralás. A nyári nyaralásnak komoly költségei tudnak lenni, akár itthon nyaralunk, akár külföldre megyünk, és a gyereknek azt éreznie kell, hogy azért, hogy ez a nyaralás létre tudjon jönni, például valamiért egy kicsit le kell mondani, vagy nincs olyan bőséges, félre kell tenni azt a pénzt. Minél többet beszélnek a gyerekekkel a pénzről a szülők, és ezt hallja, látja, részese ezeknek a döntéseknek legalább a fülével, annál inkább érdekelni fogja a pénz, és annál jobban teljesít. Egyébként a PISA fölmérések ezt mutatják, hogy minél többet és rendszeresen beszélnek a családban a pénzből, azoknak a viszonya a pénzhez fiatalkorban, diákként sokkal kedvezőbb és jobb, mint ahol egyébként nem esik szó a családban a pénzről. És nyilván a szülőkön is valahol azt kell látni, hogyha elmennek bevásárolni egy boltba, akkor nem vesznek meg, nem vásárolnak meg mindent ész nélkül, hanem mondjuk bevásárló listával tételesen mennek, és megkívánnak valamit, azért kisfiam, kislányom, ezt most nem engedhetjük meg magunknak, ezt esetleg túl drága, ezt majd karácsonyra megvesszük, vagy születésnapodra megvesszük, de tartani kell azt a keretet, például amit a bevásárlásra, a háztartási pénzre szántunk. Ez a minta, példa is, meg a bevonódás is, mind a kettő nagyon sokat segít.
Ezek ugye tulajdonképpen pillanatnyi döntések, amiket említett. Hogyan lehet hosszú távú gondolkodásra nevelni a gyerekeket, már adott esetben kiskorban is? Tehát, hogy nem csak azon kell gondolkodnunk, hogy hogy van a holnap, hogy van a jövő hét, hanem hát éveket is tudunk, vagy lehet előre tervezni.
Az egyik dolog az, hogy legtöbb gyereknek kamaszkorban egész biztosan vannak olyan komoly igényei és vágyai, amit mindenképpen szeretnék kielégíteni, sokba kerül. Az egyik lehetséges, és ez csak egy tipp, hogy kisfiam, kislányom, nyár vállalj munkát, a zseppénzedből tegyél félre, X összegbe kerül ez a dolog, ha a felét te meg tudod keresni, én hajlandó vagyok a másik felét kiegészíteni, ez egy igazán drága dolog. Már én azt gondolom, hogy ez is egy komoly dolog. Egy másik tipp az lehet, hogy egy X összeg a zseppénz, meglátjuk, hogy hóvégén mennyi marad, azért spóroljál vele, de ha spórolsz vele, és a hóvégén megmarad a 20%-a, vagy a 10%-a, ugyanennyivel kiegészítem, tehát érdemes spórolni. Ez persze nem a klasszikus életszerű dolog, de olyan ösztönzőket bevinni a takarékosokba, a gondolkodásba, mit szeretnél, hova szeretnél menni nyaralni 2 év múlva? Például. És a barátnőimmel vagy a barátaimmal elmennék a tengerpartra. Hát bizonyos sokba kerül, és így aztán fölépíteni a hosszú távú gondolkodást, és azt elmagyarázni azokat az egyébként bölcsességeket, most a tücsök és a hangya és hasonló történeteket, de igenis vésztartalékot, tartalékokat nem várt helyzetekre képezik el. Azt gondolom, hogy egy 8-10 éves kortól a különböző szinteken, de ezt a gyerekek már képesek elfogadni és felfogni, és egyébként, ha a családban vagy a környezetükben ilyen példákat látnak, valaki beteg lesz, baleset éri, munkanélkülivé válik átmenetileg, hogy ezek a tartalék pénzek mennyit számítanak és mennyit segítenek, ez nagyon sokat segít.
Mi a leggyakoribb hiba, amit elkövetünk a pénzügyi nevelésben, mit gondol?
Hát nem tudom, tehát vannak, akik elkövetik ezeket a hibákat. ilyen sok van, félreértés ne essék, tehát akinek viszonylagos anyagi bőségbe és jólétbe,
nem számít.
Elnézést a szó, de ész nélkül, amit a gyerek kíván, 10 000 forintot, 50 000 forintot, 20 000 forintot ad neki, hogy szórakozzatok, menjetek, csináljatok, amit akartok. Szerintem ez a legrosszabb. Nem ragozom, én de azért olvastam, ilyen el is látunk például.
Én olvastam nagyon gazdag embereknek az életútját, akiknek szintén gazdag volt az apjuk, de nem így nevelte őket, igen, hanem úgy nevelte, hogy meg kellett dolgozniuk mindenért, és a saját apjának a vállalkozásába, hát tulajdonképpen WC-tisztítóként kezdte. Tehát a legkeményebb melókkal, a legkevesebb pénzért.
A hagyományos és több generációs, ha tetszik, vagyon, gazdagságot föltohalmozó családoknál ez szokás volt. Bizonyos értelemben a friss generációnál manapság ez kevésbé jellemző. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hiba, amit én annak idén a gyerekeim környezetében, barátaiknál láttam egyes esetekben, az ez volt, hogy volt, akinek praktikusan korlátlanul rendelkezésre állt a pénz, az élet pedig nem erről szól.
Az egyik kedves barátomnak a gyermeke, amikor elmentek nyaralni, akkor kiállt zenélni az utcára. Hát ez nyaraláskor egy ilyen nagyon szép kis dolog volt, egy szöszke kisfiú egy magyar dudával a hóna alatt állt kint az Adrián az egyik utcasarkon, és megkereste egyébként 15 percek alatt nagyjából a napi költségeit. Ez is egy megfelelő dolog lehet, ugye? De itt írnak a hallgatók még másokat, azt mondja, lányom a névnapi szülinapi pénzét elrakja, nyáron, amikor nyaralni megyünk, ott költi el, lesz magától találta ki. Aztán fodrász vagyok, nyáron a kislányomat viszem magammal, ott az üzletben segít, felseper, a vendégnek is segít. Ezért kap egy kis borravalót. Tudja, hogy annó én is kaptam hajmosáskor tanulókoromban, gyűjti és elrakja nagy dolgokra. Ragyogó.
Ragyogó példák. Ezt kell követni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Lászlóval, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettünk, ezúttal a zseppénzről, a nyári munkáról és arról, hogy hogy neveljük a gyerekeinket. És most pedig 10:30 múlt, nagyjából egy perccel, krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára. Folyamatos az aszbesztszennyezéssel érintett útburkolatok kálciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat. A tervek szerint a hétvégéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az NVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rózsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Szinte mindenütt csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Ígértük, hogy a társasházakkal foglalkozunk, és most így is lesz. A társasház tulajdonképpen az otthonunk környezete. Mégis ritkán gondolunk bele, hogy mennyi szervezés és döntés áll egy társasház működése mögött. De hát gondoljunk bele, egy csőtörés, vagy felújítás, lakóközösségi vita bizony megmutatja, hogy ez a a társasházi rendszer mennyire összetett, mennyire sokrétű, és mennyire sok érdek van benne, a különböző lakástulajdonosoknak az érdekei is például. A háttérben folyamatos munka zajlik egyébként, de itt van például a digitalizáció, ami új lehetőségeket hoz, átláthatóbb működést tesz lehetővé, gyorsabb kommunikációt biztosan, meg hatékonyabb ügyintézést, de ezzel együtt új kihívások is megjelentek, például jogi kérdések, vagy konfliktuskezelés. Kobolák Attila a szakma, egyik már mint a társasházkezelő szakma, egyik kiemelkedő személyiségével, Nagy Szilárddal beszélgetett.
Hogyan vált közös képviselővé?
A saját házamba feltértett, hogy vállaljam el, mert az előd az lemondott. Én annak idején cégnél kooperációs vezető voltam, tehát ismertem azokat a dolgokat, hogy embereket hogy kell beszervezni, megcsináltatni dolgokat, tulajdonképpen minden olyan, ami ez a szakmához szükséges, azt bevállaltam. Társasházkezelő egységem van, kicsit nagyobb rálátásom, egy hozzáértésem van, mint általában egy általános közös képviselőnk, aki azt tudja, hogy beveszem a pénzt, kiadom a pénzt is viszlát. Tehát menedzselem a házat. Házatnak a többsége meg is köszönte, amikor le kellett mondani, azért is, mert hát kicsit megöregedtem, elfáradtam, most már 25. év vége felé tartunk. A legtöbb ház az 12 ház volt, ami olyan 500 albetétet jelentett, most már csak 5 van, de ebből is egytől leköszöntem, mert van a házban olyan ember, aki mindenért jelenget. És erre nekem meg nincs szükségem. Az első perc megnyertem vele szembe, de akkor is. És erre akkor rátérni, hogy sajnos a mai világban már az van, hogy jogom van, kötelességem nincs. Ilyennel nehéz focizni. Közös költségre kéne fizetni, de nem akar semmit fizetni.
Ez egyértelműen a szakma negatív oldalához sorolható, de milyen pozitív oldalai vannak? Miért jó ezt csinálni?
Én mindig is szerettem az emberekkel foglalkozni, segíteni, megoldani a problémájukat egy bizonyos határon belül, tehát nem helyettük dolgozni. Kérés volt, azt teljesítettem, nagyon jól működtett. Meg is mondtam annak idején, amikor átvettem egy házat, hogy én addig fogok itt maradni és kezelni a társasházat, amíg együttműködőek. De vannak, amikor így összeállnak, és akkor hát elhagyott a barátnőm, ezért kínvezetem le a mérgyemet a közös képviselőn. De nagyon sok a pozitív része is megköszönik, felhívnak, hogy köszönöm, hogy elintézted, köszönöm, hogy ezt a napi rendi pontot fölhoztad, és jó eső érzés, és amikor látom, hogy sikerült, mindenki örülnek, és utána, amikor lement a projekt, akkor utána azt mondják, hogy köszönjük szépen a munkádat. Szívesen látják az embert, sőt, hogy csak kell, akkor mondják, hogy beszélgessünk, elmondják a panaszokat, mert én vagyok a panaszláda, bizalmukkal megtisztelnek, tényleg nagyon jó a légkör. Olyan emberekkel találkozok, akikkel nem találkozhatnék itt az utcán. Az a pozitív visszajelzés, ami volt, hogy lemondtam most az egyik háznál, megköszönték a munkámat, fölállva tapsoltak, és azt mondták, hogy nagyon szépen köszönjük, és miért mész el?
Az elmúlt 5-10 évben maga a szakma hogyan változott, milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy mai közös képviselőnek?
Hát a mai közös képviselőnek mindent kéne tudni, de olyan nincs. Emberből volt én is, minden nehezebb lett, szakember hiány. Nagyon, nagyon nehéz lett mostanában. Ugye annak idején minimum 3 ajánlatot kellett kérni. Valamikor, ha egy ajánlatot összehoz az ember, akkor már összetesze a kezét, mert egyáltalán nincs, romlott a morális. Ez leginkább a Covid óta teljesült ilyennyire, hogy az emberek nagyon agresszívek lettek. Ez a mostani digitalizáció felé, ahogy megyünk, ez az AI, sokat segít azért. Én is észrevettem, mert van olyan könyvelő program is már, hogy szinte magát könyveli, szóval ez nem ront. Még mindig azt mondom, hogy egy személyes kapcsolat sokkal többet ér, mint egy digitalizáció azért, mert emberibb. Van kihez szólni.
A legfontosabb változtatásra szoruló dolog az mégiscsak az egymáshoz való viszonyulás.
Igen. Annak idején leültek a lépcsőre, ettünk, ittunk, iszogattunk, megbeszélgettünk. Oda jött valaki, megrázta a kezét, másikat is, szervusz.
Mit tartogathat a jövő a közös képviselők számára? Lesznek változtatások?
Ménytelem, hogy jobban fogják támogatni, mert mostanában a pályázatok is nagyon ritkán vannak, teljesen megváltoztak az életkörülmények, meg ilyet, hogy azonnal akarnak mindent, és mondtam, hogy spórolni is kell. Ja, hát azt nem kell, hát mi? Egy 25%-os emelés, hát ez sajnos a csatorna rendszer miatt szerintem nagyon sok a dublás a társasházatnál.
emberi kapcsolatokról beszélt itt Nagy Szilárd, a végén Kobolák Attila kérdezte őt, és innen az emberi kapcsolatoktól folytatjuk most Béke Ágnessel, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnökével. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Sokszor megállapítottuk már itt a műsorban, hogy tulajdonképpen, hogyha emberi kapcsolatok lennének, akkor annyi jogi herceúrca, annyi ügyvédi meghatalmazás lenne, teljesen felesleges. Fontos lenne a társasházaknál kapcsolat.
Igen, ez teljesen így van, és ugye most fejeződnek be a tavasszal, hogy kötelezően előírt beszámoló közgyűlések, és sajnos az a tapasztalat, hogy 15-20%-nál több tulajdonos nem vesz részt a közgyűlésen. Akik viszont részt vennek, az például a közgyűlés után ott maradnak, beszélgetnek, egyáltalán kiderül, hogy nagyon sok mondani valójuk van egymásnak, és egymás, ahol értesülnek olyan dolgokról, ami a házzal kapcsolatos információ, úgyhogy ezzel nem tudom, hogyan lehetne segíteni, hogy komolyan vegyék a tulajdonosok, hiszen a saját vagyonukról van szó, a saját fizetési kötelezettségeikről van szó, hogy ezt miért nem tartják olyan fontosnak, hogy eljárjanak a közgyűlésekre. Egy évben egyszer van általában.
Ez régebben másként volt?
Többen voltak. Többen Igen. voltak, és ez egyre inkább csökken a létszám. Sokan arra várnak, ugye, hogy a digitalizáció majd lesz online közgyűlés, és hogy akkor otthonról majd bekapcsolódnak. De ezeknek a műszaki technikai feltételeit még egyáltalán nem állnak fenn, és nem is lehet megoldani, hogy csak online legyen egy közgyűlés, mert ehhez a szervezeti működési szabályzatot kellene módosítani, teljes részletességgel le kellene írni, hogyan tudom beazonosítani a képernyő másik oldalán lévőt, hogy ő tulajdonos, hogy szavazhat-e, hogy gyakorlatilag hogyan adom meg a szót, hogyan lehet egyáltalán a jegyzőkönyvet írni ilyen esetekben. Tehát ez a jövő útja természetesen, de most még annyira kiforratlan, és még az sem lett tisztázva, hogy kinek kell biztosítani például a technikai felszereléseket, a mikrofont, az egyáltalán az internetre való csatlakozást. Ezen túl csak ott lehet akkor közgyűlést tartani, ahol ez biztosítva van. És hogyha egy levezető elnök tisztsége mellett hogyan tudja kezelni a technikai részét is, hogy kinek ad szót, kitől veszi el, kinek mit mond. Tehát ezek még mind visszavaló feladatok, biztos, hogy nagyon jó lesz, csak még ebbe a kezdeti stádiumban szinte nem lehet a gyakorlatba tapasztalni.
Még hát most úgy elképzeltem, ugye amikor van 4 tulajdonos, ott azért azonosítható, azt meg tudjuk oldani, de amikor 600 tulajdonos van egy házban, de akár csak 100, akkor ez a szinte lehetetlen kategória.
Igen, és pedig ez meg a törvényesség feltétele, hogy olyanok szavazzanak, akik tulajdonosok, mert utána meg érvénytelenség miatt lehet aztán bírósághoz fordulni. A feltételek tehát még nem adottak, de igazából kell e felé haladni, hogy minél egyszerűbb legyen, és hogy aki nem akar eljönni úgymond a közgyűlésre, az otthonról is részt tudjon venni, de mondom, ehhez a technikát meg kell keresni.
Igen, mert néha olyan idétlenek ezek a helyzetek, ugye lépcsőházban tartják itt-ott, tehát nincs megfelelő hely nyilván rá a házban, a közös képviselő nem tudja a közeli étterembe meghívni az összes tulajdonost, kint szabadtéren nem mindig lehet tartani a parkban vagy a ház előtt, szóval itt vannak azért különböző
igen,
gondok.
Igen.
Na most ez az egyik dolog, ami beköszöntött így a 2020-as évekkel, ugye az egyik változás és a digitalizációval. Mit gondol, milyen új helyzetek, új elvárások jelentek még meg?
Hát 7 év után végre úgy néz ki, hogy érvényben lépett az a rendelkezés, hogy a közös képviselőket nyilván kell tartani a földhivatalba, olyan módon, hogy a társasház törzslapjára felkerülnek az adataik, elérhetőségük. Ennek a folyamatát meg kellett hosszabbítani, mert nyilván nem lehetett végrehajtani. 2026. október 1-ig kell ezt teljesíteni minden egyes társasháznál. Viszont itt is vannak olyan problémák, hogy a földhivatal nem bírja ezt a rohamot és ezt a hatalmas mennyiségű munkát, és csúszások vannak. Ugyanakkor a jogszabályét háttér meg azt mondja, hogy már csak az vehet föl, vagy az képviselheti a házat igazságosan, aki be van jegyezve már erre a törzslapra. Úgyhogy itt most vannak ilyen átmeneti állapotok, hogy szükséges lenne, de még nem fejeződött be, még nem folyamatban van, és talán a másik legfontosabb, ami most ilyen nehézséget okoz, hogy Azt is előírja a jelenlegi társasházi törvény, hogy a beszámolót május 31-ig be kellene nyújtani a földhivatalba, ami szintén a törzslapra feljegyzésre kerülne, ráadásul előírták ehhez az kötelező ügyvédi ellenjegyzést is. Ez viszont olyan költségnövekedést jelent, és szerintem igazságtalan is, mert addig, amíg a cégek és a lakásszövetkezeteknek nem kell ügyvédi ellenjegyzést kérni, addig itt most jelenleg ezt a társasházakra kötelezően előírták, és ugyanúgy a 6 lakásosra, mint a 100 lakásosra, vagy az annál többre is. Úgyhogy ezekbe az ügyekbe próbálunk most az egyesületen keresztül is szakmai anyagot készíteni, hogy forduljunk a jogalkotók felé, hogy ezen a részen ezt a diszkriminációt szüntessék meg a társasházakkal szemben, valami más megoldást kell keresni, és akkor ebből egy kicsit könnyebb lenne. De folyamatos jogszabály módosulások jönnek, jogszabályok változnak, és mindig csak többlet terhet rónak a közös képviselőkre, és éppen ebből következik az, hogy nagyon sokan abba hagyják ezt a tevékenységet, és a végén lassan majd nehezen lehet találni megfelelő és jó közös képviselőt a házakhoz.
Azt mondta, hogy a jogszabályalkotóhoz kell fordulni. Ki itt a jogszabályalkotó, az országgyűlés, vagy pedig valamelyik minisztérium?
Hát valamelyik minisztérium, sajnos most még nem jöttek még ki a statutumok, hogy melyikhez, korábban a pénzügyhez is, és az igazságügyminisztériumhoz is tartoztak a társasházak, úgyhogy most ezt is kutatjuk, hogy a végsőbe az új kormányzati struktúrába hova fog kerülni ennek a társasháznak a felügyelete, vagy egyáltalán a vele való foglalkozás, mert nagyon fontos lenne egyébként is a társasházi törvényt módosítani, kicsit felújítani. Nagyon sok minden változott az eltelt 20 évben, ami nem követi a törvény, és nehézségeket okoz a mindennapi gyakorlati életben.
A közös képviselőknek a felelősségi köre, a közös képviselőnek a munkája sokat változott így a jogszabályok hatására? Mondta, hogy nehezedett.
Nehezedett, mert egyre több mindent kell nekik ismerni vagy tudni, tehát folyamatos tanulásra vannak kényszerítve. Jönnek az új technikai eszközök, jönnek a lakásokba a hűtőrendszerek, hogy azoknak hogyan kell azt kialakítani, kinek mi a feladata, milyen dokumentációkat kell beszerezni, és a közgyűlésnek miről kell dönteni. Például, hogy egy hűtőrendszernél milyen hűtés legyen egy lakáson vagy egy társasházon belül, hogyan lehet azt szabályozni, ezek nem voltak. Nem volt ilyenek a központi fűtések után, most jönnek már a hűtési központi rendszerek, főleg az új társasházaknál. Ezekre vonatkozóan gépészeti és egyéb olyan ismeretekre van szükség, amivel egy általános közös képviselő nem rendelkezik. Tehát kellenek ilyen segéd oktató anyagok vagy szakmai lemények, amivel egy kicsit segíteni lehetne ezeknek a munkáját.
De ez azt is jelenti már, hogy a közös képviselet úgy is átalakul, hogy nem egyes közös képviselők tudják már megoldani a problémákat, hanem kis csoportok, tehát tulajdonképpen az körvonalazódik, hogy nem egy képviselő képvisel egy házat, hanem van egy cég, amelyben van ilyen szakember, olyan meg amolyan, és akkor ezek együtt képviselnek?
Igen, ez erre felé tendál a dolog, főleg azok, akik valóban üzletszerűen végzik ezt a tevékenységet, és egyre több házat vállalnak. Tehát van a közös képviseletnek egy bizonyos mennyisége, amit még el lehet egyedül látni, és van az a mennyiség, amely mellé már kell egy apparátus is a közös képviselő mellé, és akkor lehet, hogy eljutunk megint a régi IKV rendszerhez, ugye, ahol végül is az ingatlan kezelés kategóriában az volt, hogy volt pénzügyes, volt műszak is, volt jogász, és akkor gyakorlatilag ezekkel a problémákkal egyedileg foglalkoztak. Viszont itt is fennáll viszont az a veszély, ami korábban is volt, hogy aztán elveszik a sok bába közt a gyerek, hogy végül az az ügy, amit el kellene intézni, az végül is ki a felelős, kihez kell menni, és ki fogja elintézni.
Jönnek közben az SMS-ek, egy olyan, amely talán ehhez illik, amit most mondunk, azt mondja, hogy 3 lakásos társasház, hát ez nagyon kicsi társasház. Egyik lakását tavaly megvettük. A régi tulajdonos vitte a ház dolgait, én átvettem tőle. Nekem nincs képesítésem ehhez, így is lehet képesítés nélkül, és mi a véleményük, hogy egy ilyen kis társasház kiléphet-e a társasházi törvényből?
gyakorlatilag mindegyik megoldásra van lehetőség. Ha valaki tulajdonos az adott házba, akkor nincsen előírva kötelező iskolai végzettség, tehát nem kell akkor úgymond semmilyen bizonyíték arra, hogy ismeri, vagy tudja az avval kapcsolatos feladatokat. A három lakásosnál végül is egy közgyűlési döntéssel dönthetnek úgy, egyébként ez 6 lakás alatt van a törvénybe iktatva, hogy ők nem kívánnak a társasházi törvény szabályai szerint működni, hanem átállnak a polgári törvénykönyv közös tulajdonnal kapcsolatos szabályaira. Tehát, de ezt ki kell mondani közgyűlésen, tehát ez nem úgy eldöntük. Társasházi létből nem tudnak kikerülni, mert az a földhivatalban így van bejegyezve, és nincsen más módszer, csak a működésükre vonatkozóan dönthetnek, úgyhogy ők akkor a közös képviselők és közös dolgaikat a polgári törvénykönyv szerint intézik.
És akkor azt mondja, hogy ez 6 lakás alatt
igen,
lehet.
Igen.
6 lakás is már?
Még a 6 lakás belefér.
6 lakás is, jó. Akkor itt van egy 4 lakásos társasházakra vonatkozó kérdés. Igen. Ugyanez a helyzet velük, igen, hogy oda tényleg más szabályok vonatkoznak, tudják nem a társasházi törvény, hanem a polgári törvénykönyv alapján intézni az ügyeiket.
Igen, csak ezt előtte ki, a mindenkinek alá kell írni egy ilyen jegyzőkönyvet és egy határozatot, hogy ők így döntöttek.
Mit gondol, hogy a lakók bevonása egyébként megváltozott-e az új kommunikációs eszközök lévén? Mondja itt, hogy a közgyűlést azt online azt azért eléggé bajos tartani, de egyébként a kapcsolattartás sokat változott, így egyszerűbbé vált azért, nem?
Hát általában a házakba felállítanak egy úgynevezett levelezési listát, ahol végül is egymással is leveleznek, vagy oda felírják a problémájukat, kérdéseiket, azonban itt legtöbbször az a baj, hogy kihagyják a közös képviselet. Tehát egymás között kommunikálnak, de nem vonják be a közös képviseletet, holott intézni pedig neki van lehetősége. Úgyhogy ezt a rendszert finomítani kellene egy kicsit, és annak alapján úgy kialakítani, hogy mind a tulajdonosoknak jó legyen, mind a közös képviselet is tudja, hogy mi a feladat.
Többször beszéltünk itt arról, hogy valahogy jó lenne megváltoztatni a szemléletet, hogy ne akkor lépjen egy közös képviselő, meg egy ház közössége, amikor baj van, hanem nézze meg előre egy-két évtizedre, hogy milyen kockázatok vannak, gyűjtögessen, és amikor baj van, akkor persze lépni kell, de hogy egyébként pedig tegye rendbe még mielőtt baj lenne. Hogy van ez? Léptünk előre ebben a szemléletben?
Igen, azt hiszem, ebben van azért előrelépés, mert a felújítási alapképzés az szinte általános lett a társasházaknál.
Igaz, ez hogy nem kötelező, vagy kötelező?
Nem kötelező,
most,
csak nem. Dönthetnek róla. Igaz, hogy fogcsikargatva sokszor azért megszavazzák, hogy mégis az üzemeltetési költségen kívül fizessünk be egy X összeget arra, hogy ott gyűjjön össze arra a pénz, hogyha valami nagyobb beruházást szeretnénk. Körfolyosót kell felújítani, vagy tetőt kell javítani. Majd nem beszélve arról, hogy a legnagyobb problémák a régi házaknál a vezetékek, a csőrendszerek cseréje, felújítása. Rengeteg csőtörés van valóban. Azért, mert már előregettek a csövek, azokat elvileg ki kellene cserélni, és sajnos erre még soha nem volt pályázat sem, tehát a vezetékrendszer csere az teljesen a társasházi költségvetésre szorul, nekik kell végül is ebbe valamit lépni, és amikor van baj, akkor persze könnyebben megszavazzák, mint akkor, amikor még nincs. De hát valahogy készülni kell rá, és úgy látom, hogy azért ebbe pozitív irányba vonultunk.
Ha van felújítási alap, és azt rakja a ház egyik évben, másik évben, a harmadik évben, negyedik évben, hát ez elég komoly összeg tud lenni, egy kisebb háznál is, de egy nagyobbnál meg különösen. Van ilyenkor lehetősége arra a társasháznak, hogy ezért valami kamatot kapjon? Tehát tud, nem tudom, állampapírt venni, befektetni vele?
Arra is van lehetőség, de erről is közgyűlésen kell dönteni, fel kell hatalmazni a közös képviselőt, hogy egy ilyen bankszámlát nyisson, ami végül is ilyen nagyobb kamatozással történik. Azonban itt mindig meg kell gondolni, hogy mennyi időre, mert onnét viszont úgy nem lehet kikapkodni a pénzt akkor, amikor kell. Viszont lehet ilyen tartósabb betétekre is elhelyezni, akár a bank, bármelyik bankon kerül, úgymond lekötni a meglévő pénzeszközöket, és akkor annak magasabb a kamata, mert ami csak így egy folyószámlán van, az tényleg annyira ellenőrző, hogy szinte nem is látszik, hogy kamatot kapnak.
Milyen új pénzügyi konstrukciók vannak? Megjelentek-e újak itt a 2020-as években, vagy éppen 26-ban a társasházak felújításaira?
Hát régen is volt, aztán újból egyszer megszűnt, és akkor más formában, de újból jött az előtakarékossági lehetőség, amikor egy társasház meghatározott összeget befizet, és akkor azok után magasabb kamatot fizet, mondjuk a Fundamenta, vagy bármely OTP-nek van még ilyen előtakarékossági konstrukciója.
Bocsánat, ide társasházi közösség is ilyen lakástakarék pénztárakba beteheti a pénzt,
igen.
Hogyha azt a felújításra fordítja. Ezt egyébként, hogyha cég működteti a házat, az is megteheti?
Hát ilyenkor a cég működtet, az nem jelenti, az akkor is a társasház nevére történik ezeknek a megnyitása, és a társasház nevén vannak ezek a számlák. Tehát az független, hogy cég ki kezeli ezeket a dolgokat, vagy a magánszemély. Tehát ennek nincs jelentősége.
Fontos, hogy utána házra kell fordítani ezeket.
Igen.
A közös képviseletnél mi az, ami még fontos lenne így hosszú távon átgondolni a felújításokon kívül?
Hát mindenképpen a tudásismeret valamilyen formában való bekapcsolása, és miután nincsen kötelező sem kamarai tagság, sem kötelező szakmai részvételi kötelezettség, így teljesen a közös képviselőre van bízva, hogy érdeklődik-e ezután, utána megy vagy sem. Ebben jó lenne valami olyan konstrukciót kitalálni, amelyikben rendszeresen kérdezhetnek, mondhatnak, javasolhatnak akár jogszabálymódosítást, akár a probléma megoldására valamilyen eljárási módot, mert ezzel egymást is tudják segíteni. Amikor mi tartunk ilyen konferenciát, vagy összejövetelt, vagy konzultációkat, mindig egymástól is tanulnak a közös képviselők, hogy milyen megoldást találnak ki.
Na hát így a végére csak elmondjuk, hogy tulajdonképpen május elején volt egy konferencia, és most ennek apropóján is beszélgettünk erről, hiszen ott ezeket szépen sorra vették.
Igen, mert végül is muszáj ezeket a szakmai hátteret valamilyen módon biztosítani a részükre, csak ez teljesen önkéntes alapon van, és ez még mindig úgy érzem, hogy kevés ahhoz, hogy mindenkinek megfelelő háttér szakmai tudása legyen.
Lehet, hogy kellene egy társasházi kamara.
Igen, hát végül is többször volt már szóla, hogy ingatlan kamarát, mert ugye nem csak társasház, ingatlan közvetítők, kezelők, stb., de eddig még nem volt rá foganat, hogy ilyen létrejöjjön.
Jó, hát majd meglátjuk, hogy a jövőben lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bék Ágnessel. Kedves hallgatóim, az elmúlt percekben Bék Ágnessel beszélgettem, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnökével, és most pedig hangtár következik, az ország egykori legnagyobb testnevelési kiállítására látogatunk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
100 évvel ezelőtt, 1926-ban egy egészen egyedülálló kezdeményezés indult útjára. Az Országos Testnevelési Tanács és a Magyar Nemzeti Múzeum összefogásának köszönhetően megnyílt az ország addigi legnagyobb sporttörténeti kiállítása. Bár a helyszín biztosítása kezdetben komoly fejtörést okozott Hóman Bálint igazgatónak, a szerencse végül az ügy mellé állt, és 10 terem szabadult fel a múzeumban, hogy méltó otthont adjon a sportrelikviáknak. Milisics Máté, várostörténész.
Az időszaki kiállításoknál frissen tudtak nagyon sok kiállítási részt felszabadítani egy szakkiállításnak. Hogy egy jókor, jó időben, és a kormányzati és az embereknek a vágya, hogy a sikereket mutassuk be, azt lehetne mondani, mint az akadémián rendezték volna. Ők voltak a korai példaképek, hogy még nem azok, akik csak olimpiát nyertek, hanem egy Tisza István, egy Madács Imre.
Több mint 300 egyesület és magánszemély ajánlotta fel féltett dokumentumait és tárgyait, amelyek a múzeum saját anyagával kiegészülve mutatták be a hazai sport fejlődését. Ez a tárlat nem csak a helyszín presztízse miatt vált felejthetetlenné, hanem azért is, mert tökéletesen illeszkedett a korabeli nemzetpolitikai törekvésekbe.
Nagyon jó időbe történt, már lehetett látni azt, hogy több fog jutni a képezvegi program részeként a sportra, már az új terveket is be tudták mutatni.
A magyar elit számára a vívás, a társadalmi rang és a virtus kifejeződése volt. Kevesen tudják például, hogy a neves író Madách Imre is kiválóan forgatta a fegyvert, de a kiállított tőrök között ott lapult a tragikus sorsú miniszterelnök Tisza István fegyvere is.
Ez egy olyan komoly seregszemle volt, ahol a Magyar Posta alkalmi bélyegzés biztosított. Igazából a sport elismerése, ami a Knéberzvegi program része volt ugye a cserkészet, része a Levente mozgalom, de volt egy ilyen úri szint, tenisz, voltak olyan sportág, akit mindenki felé nyitott, például az úszás, és ugye annak a leágazása a vízilabda, és volt a nagy közönség számára való sport, a labdarúgás.
A sport ekkoriban éles társadalmi tagozódást mutatott be, amely a korabeli sportpolitikai programban, a Klebersberg féle koncepcióban is visszaköszönt. Bár a kiállítás mindössze néhány hét után bezárt a kapuit, a hatása a korszakalkotónak bizonyult. Ekkor fogalmazódott meg ugyanis egy állandó sportmúzeum felállításának az igénye.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Lájár Rita és a gyártásvezető Mari Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is, és ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor, rövid krónika után kezdődik a helyi a Kossuthon. A műsor munkatársaim a Komlóra, a Komló Verzumba látogatnak, szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk.
How I hate to see you like this. There is no